Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ahol a labda pattog, ott vagyok, ott, ahol a gólya ott hagyott, kócos szellemünk néha átoson. Ahol a labda pattog, szent a föld, s a cinkos szellem rám csak nyelvet ölt, ott az én helyem, s olykor az otthonom. Énekelte a magyar sport nagy rajongója, a rock'n'roll király Fenyő Miklós, akinek egyik örökzöld mondatának szellemében foglaljuk össze a következő két órában az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit, ahol a labda pattog, szent a föld. A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá két hangmérnöke, Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. És a köszönteni nem is tudom az érettségi vizsgájukat ma kezdő fiatalokat, hiszen jelenleg ők a magyar nyelv és irodalom szépségeiről értekeznek írásban, de sok-sok erőt szeretnék küldeni nekik innen a Nemzeti Sport Rádió stúdiójából. Túlélitek, fiatalok? Mi is túléltük annak idején. És akkor azoknak, akik már túl vannak az érettségi, vagy még előtte állnak, és így hallgatnak minket, kezdjük a 2026-os év 18. hetének összefoglalóját egy olyan sporttal, ahol intenzíven pattog a labda, és folyamatosan egy magasra rakott lyukas zsákba próbálják behajítani a kiválasztottak, vagyis kosárlabda 2026. május 4-én 10 órakor. Ugyanis az elmúlt héten elkezdődött a nőknél a bajnoki döntő sorozat, méghozzá szerdán, az alapszakasz győztese a Pécs, a Diósgyőrt fogadta, az első meccse tehát szerdán Pécsen került sor.
Egy feldobással elkezdődik a mérkőzés, az első támadást a hazai pályán játszó Pécs vezetheti. Varga, valamint Rákai összjátékát követően mozgás a festéken belül. Josipovics egy besegítés Studertől, aztán pedig a be a palánk alá törött, pedig megszerzi az első kosarat a mérkőzésen. Ezt a tudtával vezette hát a Pécs. A sarok triplájával fordít a DVDK, egy négy ütközés volt a palánk alatt, a Hautájrának folynak egy foltot is, jöhet majd egyébként a Pécs, tehát megvan mind a két oldalon az első mezőnykosár. Egy dual tripla, majd egy smuda dupla, ezzel 14-11 vezet a DVTK, gyorsan végigviszi Lelik egy ragyogó egyéni akció végén az ő közeliével visszaállítja az 5 pontos különbséget a Diósgyőri együttes, 16-11 az első negyedből a mérkőzésen.
Közben elkezdődött a második negyed, de újabb két pontos kísérlet jön le a palánkból, ezúttal Tóth Orsé és megszerzi a Diósgyőr a lepattanót, eltelik fél perc a második negyedből, tovább is 18-14, azaz ettől függetlenül változatlanul mindössze 4 pont a különbség, most egy nagyon jó bejátszás Gévauszki azonban felteszi, de megszerzik mellett a lepattanót, nem jó, és Rátkai Eszter egy-egybe törne be Ahó Nina mellett, de nagyon jó a védekezés, visszateszi Studer Ágnesnek, 14 másodperc még ebből a támadásból, de most már Török Ágnásnél visszateszi Studernek, ő egy csel csinál tripla kiset, ez jónak tűnik, és valóban ez jó is volt, ahogy Andi mondta, itt már látszott, amikor Studer Ágnes elengedte, hogy jól száll a labda, és már is 17-18 mondanám én, de ezek szerint a lába rajta volt a vonalon, hiszen én láttam csak triplának, a játékvezető két pontot ítéltek.
Megbetörés követően Tóth Orsai a duplája, egyébként azt megelőzően Miklós Melinda büntetőzött kiválóan, hiba nélkül. 24-22 a DVTK javára, de változatlanul öldöklő küzdelem a pályán, most éppen ahol Tájrát döngölték földbe. Cselik Réka labdával kint a sarokban, Kányás a triplája behullik, és ezzel 30-27 a DVTK javára. Az változatlan, hogy a kinti zónákból, hogyha nem is mindig, de elsősorban a DVTK tud eredményes lenni. És egy betörés követően Smájl Begovic nagyon tisztán maradt, és most a DVTK védelme nézte ezt, ezzel a kettessel, tehát 30-29. Maradt még 10 másodperc a DVTK-nak, 32-31-es Diós Győri vezetésnél. De hogy vonulnak szünetre a csapatok? Jovanovic triplája kimarad, 2 másodperc dúl, a fél pályáról Varga rádobja a palánkra. Itt ér véget az első félidő, tehát 2-1-et követően a női kosárlabda bajnokság bajnoki döntőjének első mérkőzésén Pécs DVTK 31-32. Grigalowski szépen beállt a védője elé, aztán a kiosztás követően a tripla az remek. Toman Petra hármasával 37-32-re módosul a mérkőzés állása, vezet tehát 22 perc elteltével a DVTK.
És nagyon úgy tűnik, hogy ez a második félidő pontosan úgy kezdődik, ahogy a mérkőzés és ahogy az első kezdődött. Pontos, illetve pontosabb vendégdobások, és ezáltal ismét az az egál körüli eredmény egy 5 pontos vendégvezetéssel jön. De amikor én ezt kimondom, akkor egy nagyon szép tripla kísérlet Rátkai Esztertől, ismét szoros a meccs, 37-35-re vezetnek a vendégek. És ez egy labdaszerzésben, ismét Rátkai szerez labdát, átteszi a jobb oldalra, Studer nem áll bele a ciklába, ő is inkább betör, felteszi a duplát, de odaütnek neki, Studer Ágnes ismét 2 dobhat, vezethet a Pécs.
37-37, mert Studer mind a két büntetőt kihagyta, Ahó pedig erre egy kihagyott triplával válaszol. Pécsi akció, bő egy perc még a harmadik negyedből, némiképp most lelassult a találkozó, vissza kell, hogy térjen a megfelelő mederbe a mérkőzés folyása. Pótorsolja a szép cselekkel, ott a helyzet és be is dobja, ezzel a kettessel 46-40 a Pécsi javára.
És egyébként dicsérjük meg, nagyon szép volt az ezeres olevóítól, és egy nagyon szép figura végén szerezte a Pécsi pontot, 6 pontos hazai előny, 55,4 másodperc még a negyed vége előtt. Egy eladott labda, egy középtávoli Vargalisztól, ez sem jó, mondom én, de addig-addig kattog a labda gyűrűn, ami utat talál a hálóba, beesik, 50-47, ezt a bűvös 50 pontot, érdekes egyébként elmondani, az utolsó negyeden belül a pécsiek érik el elsőként.
Labdával Grigalowski, aztán a hotájra nincsen dobó helyzet, de beviszi a palánk alá, ez egy gyönyörű dupla, tényleg megdolgozott ezért, és Grigalowski kísért egyébként lábbal a hotájrát, és kizárta a védőket ebből a támadásból. 50-49, de a Pécsnél továbbra is az előny.
3 perc 40 van vissza a mérkőzésből, 50-49-re vezetnek a hazaiak, most egy jó betett labda, és azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen semmi nem fog bemenni, hiszen a hazai gyűrű kurul körbe-körbe, én már szinte teljesen bent láttam, de a labda úgy döntött, hogy kijön a hazai gyűrűből a hazai labda, úgyhogy ismét jött a pécsiek támadása. Egyébként csak egy statisztikai adat, Studer Ágnes előbb kijött 2 büntetéről, hogy a magyar válogatott irányító 6 büntetőt dobhatott, ebből egyet dobott be. Bizony az az 5 pont is nagyon-nagyon számít, ha nagyon sokat számít, de most ismét jöhetnek a diósgyőriek.
A labdával Ahó Nina, ezt várjuk meg még ezt a diósgyőri támadást, aztán kézilabda, miközben hát lelik, ez visszajátszás. Igen, ez kikényszerítette a Pécs, Török Ágnes tapsol, hátra van még 3 percből, 3 perc a mérkőzésből. Pécs, DVTK, mondhatjuk azt, hogy változatlanul 50-49.
1 perc 40 a hátralévő idő, hát nem tudnám megmondani, hogy ki lesz itt a befutó, mind a két csapatok azt mondja, hogy egyformán megvan az esély a mérkőzés megnyerésére.
És mind a két csapat bónuszban, úgyhogy ez is számíthat. A végén egy dupla túl bankától, a remek munkát követően, ráadásul folytal együtt dobta be, jöhet majd a plusz egyel, és minden egyes ilyen dobásnak, ilyen kísérletnek itt már felértékelődött a jelentősége a végjátékban, és tekintve azt is, hogy itt plusz egyet még rápakolhat Dulpanka, 56-53-nál akár egy kosárnyi távolságon túlra léphet el a házigazda, de ahhoz ezt a büntetőt Dulnak értékesítenie kell, másfél perccel a mérkőzés vége előtt, jön tehát Dulpanka, összpontosít, A Diósgyőriek próbálják zavarni, Dulfanka bedobja, úgyhogy 57-53-ra a Pécs vezet a légjátékra, tényleges véghajlára ráfordulva. Rátkai Eszternek mind a két büntetője értékesített. 61-53, a mérkőzés legnagyobb különbsége a találkozó legvégére alakul ki. A végén még egy fújás, a játékvezetők Takács Boglárkát látják szabálytalannak, támadó hiba tehát. Itt még néhányan a miskolciak közül videózást kérnek. Hát teljesen mindegy ez már abból a szempontból, hogy tényleg a különbség és a számszerű végeredmény a kérdéses. Az már nem, hogy a Pécs megtartja a pálya előnyét, és ezzel az 61-53-as sikerrel 1-0-ra a három nyert mérkőzésig tartó párharcban, tehát az alapszakasz győztes Pécs vezet. Én a végeredménnyel búcsúzom kollégáim nevében a Lauber Dezső sportcsarnokból. NKA Pécs, DVTK a női kosárlabda bajnokság döntőinek első mérkőzésén 61-53, tehát a Pécs javára.
Ez volt szerdán, és miután a női döntő három nyert mérkőzésig tart, így aztán szombaton a Miskolci Gárdának hazai környezetben feltétlenül nyernie kellett, hiszen hogyha a Pécs nyer szombaton Miskolcon, akkor ugyebár egyetlen győzelemre kerül csak a bajnoki címtől. Egy rövid tudósítást hallgassanak meg a szombati DVTK Pécs második mérkőzésről.
Bravúros teljesítményen Miskolcon is győzött, és a bajnoki döntőt kedden akár le is zárhatja a Pécs. Diósgyőr, Pécs 60-66. A bajnoki döntő első felvonását 61-53-ra az alapszakasz győztes Pécs nyerte meg szerdán, így pálya előnyét megtartva utazott Miskolcra. Nagyot fordult a világ néhány nap alatt, a szerdai meccsen botrányosan gyengén büntetőző és triplát dobó mecsekaljaiak pont ebben a két játékelemben javultak fel látványosan. 13-ból 11 büntetőt, és emellé 6-3-ost dobtak be a pécsiek az első félidőben. A prímet 13 pontjával Török Ágnes vitte. Az első negyedet követően 19-17-re vezetett a vendégcsapat, majd a DVTK egy 8-0-ás futással fordított, de hiába. Studer triplájával a Naxinetben 33-29-re a vendég Pécs vezetett. A második félidő legelején előbb Lelik, majd Kányás is bedobott egy hármast, és ezzel 37-37-re egyenlített a DVTK. Ekkor volt egál, valamint Miklós triplájának köszönhetően egy rövid ideig a Diósgyőr kezében az előny, innentől fogva viszont végig a Pécs dominált. A záró játék részben Szmail Begovic fontos pillanatokban elhelyezett 1-1-3-ast, és ezzel egyébként egészben 9 pontra is elnyúlt ellenfelétől a vendég együttes. 60-51-ről még volt visszaút, a DVTK egyenlített, viszont fordítania már nem sikerült, az utolsó pillanatokban okosan játszva a Pécs tudott pontokat szerezni, és 66-60-ra nyerve, és a párharcot kedden akár le is zárhatja, mert hogy az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Pécs vezet 2-0-ra, folytatás kedden, tehát 18 órától Pécsen.
A Pécs bravúros miskolci győzelme után Korsós Kristóf Török Ágnest, a Pécs játékosát kérdezte.
Újabb hatalmas lépést tette a Pécs a győzelem felé, vagy a bajnoki cím felé, de mi volt a mai siker kulcsa, mert úgy tűnt, hogy tudjátok, hogy miről szól ez a meccs, és éltetek is a lehetőséggel.
Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nyanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
Ugye az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint a sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis Csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
Neked ugye korábbra is volt már azért döntős tapasztalatod. Mit kaptál el itt a meccs elején, mert ott nagyon sültek a dobások?
Hát úgy voltam vele, hogy én ma győztesen szeretném elhagyni ezt a pályát, mert azokért a lányokért, akik itt vannak, illetve azok, akik nem lehetnek velünk sérülések miatt, értük szerettem volna küzdeni, és ez volt igazából a fejemben, és igazából kedden is ez lesz, szóval folytatjuk.
Ő volt Török Ágnes, a Pécs kosárlabdázója is, ahogy ő is mondta, a kedden folytatás, vagyis holnap, és holnap véget is érhet a női kosárlabda bajnokság, mármint az aranycsata, hiszen három nyert mérkőzésig megy ez a csata, és az első két találkozót a Pécs csapata megnyerte, ahogy az alapszakaszt is megnyerte, úgyhogy a holnapi nap során akár bajnokavatás is lehet Pécsen. Női kézlabdában még kicsikét odébb van a bajnokavatás, hiszen még négy forduló van hátra a bajnokságból. A múlt hét ilyenkor még volt két csapat, amelynek 5-5 meccse volt hátra, ugyanis volt egy elmaradt találkozó az Esztergomi és a Ferencváros csapatai között. Nos, hát ezt a találkozót a Ferencváros 31-28-ra tudta megnyerni idegenben Esztergomban, és ezzel gyakorlatilag nagyon sok fontos kérdés eldőlt a női kézilabda bajnokságban négy fordulóval végerült, hiszen 22 játéknapot követően a Győr úgy vezet, hogy mindössze egyetlen pontot veszített. A Ferencváros úgy második, hogy egy veresége, illetve egy döntetlenje van, tehát véletlenül nem tudja utolérni a Győrt. A Debrecennek kettő veresége van, a többi találkozóját megnyerte, a Debrecen ezzel megvan neki a bronzérme, és az Esztergom már nem érheti utol a Debrecent, vagyis nem áll a dobogóra, az Esztergomnak 32 pontja van, a további sorrendről nem nagyon fogok most beszélni, tehát egészen biztos, hogy Győr, Ferencváros, Debrecen állnak majd dobogón a női kézilabda bajnokságban, amelyből még három forduló van hátra. De ez a bizonyos múlt keddi Esztergom-Ferencváros 28-31-es találkozóról van néhány riportunk, van néhány észrevételünk, különösen ugyebár ez a találkozó Ele Gábor és Szucsánszki Zita szempontjából nagyon-nagyon fontos. Hallgassuk meg, hogy utóbbi Szucsánszki Zita, aki jelenleg az Esztergom kulcsembere, és ugyebár éveken keresztül a Ferencváros erőssége volt, hogy élte meg ezt a bizonyos Esztergom-Ferencváros mérkőzést?
Nagyon meglepődtem. A német András már láttam, sejtettem, hogy ő is itt lesz. Nagyon örülök neki, mert a pályám kezdetét ezt mindenképpen neki köszönhetem. Nagyon megleptek meg, főleg azzal, hogy még hogy a mezemet is visszavonják itt is. Úgyhogy nagyon-nagyon megható volt.
Az elmúlt napokban mi minden villant be neked, illetve mi minden villant be, amikor ezt az összeállítást nézted a pályafutásodról és az eredményeidről?
Igazából ugye ezt már 3 éve egyszer eljátszottuk. Talán még ez megadatott, ez az utolsó 3 év, hogy valamit alkossunk, és örülök, hogy ezt itt meg tudták teremteni nekem. Ilyenkor nagyon nincs mit mondani. Elmúlt, tényleg fáj mindenem edzések, meccsek után, úgyhogy már fizikálisan nem tudom, már ez se.
Jól látom, hogy itt a búcsúztatásnál a kisfiad Levente a szó szoros és átvitt értelmében is a támaszod volt, hiszen most itt ezt egy picit félig, pedig mosolyogva elmondod, de akkor azért azt láttam, hogy a könnyek is előjöttek.
Persze, nagyon-nagyon meghatódtam, és igen, ő minden szinten a támaszom. Így az is van bennem, hogy így még több időt fogok vele tölteni. Még nagyon sokszor volt már az, hogy hazamentem edzés után, és mondjuk mondta, hogy menjünk el biciklizni, vagy menjünk el ide-oda, és már tényleg nem tudtam megcsinálni. Ezek azért már komoly jelek, hogy tőlem is már másfelé kell elindulni.
Össze tudod foglalni, hogy mit jelent neked a Ferencváros és az ott töltött idő?
Én mindent annak köszönhetek, ugye, hogy oda kerültem, megismertem a profizmust, és éltem a lehetőséggel. A döntések meghatározzák az ember életét. Én akkor jól döntöttem, vagy jól döntöttünk édesapámmal, hogy oda mentem, és amikor ott van a lehetőség, akkor kell vele élni. Szerintem ez, hogy most az Esztergomba bekerültünk ebbe a Final Four-ba, ugye az egy alacsonyabb kupába, ez nekem visszaadja a múltat. Most kell megélnünk a jelenbe, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy szép vége lesz.
Az Esztergom mit jelent neked? Részben már utaltál erre is.
Új lehetőség volt, egy újjászületés igazából. Nagyon, nagyon fáradtnak és nagyon fásultnak éreztem magam ott a Fradiba, hogy nem tudtam azt csinálni, meg úgy, ahogy szerettem volna. Itt kaptam egy lehetőséget, meg én, és éltünk vele, és felépítettünk valamit közösen a várossal, a szponzorokkal, a szurkolókkal, akik nekem így a szurkolás szempontjából így szépen jött tovább így a Ferencváros. Nagyon jó érzés, és nagyon sajnálom, hogy abba kell hagynom, mert még mindig szeretem ezt a játékot, még mindig szeretek győzni, úgyhogy konditerembe teszek hozzá.
De azt nyilatkoztad, hogy ez akkor lesz tényleg biztos, amikor kidobod majd a cipődet. Ezek szerint azért van még olyan reggel, vagy olyan pár perc, amikor eljátszol a gondolata, hogy lehet, hogy mégis folytatni kéne?
De persze, amikor vége van a nyárnak, és tele vagyok energiával, akkor mindig az van, na jó, akkor még egy. Nem tudom már úgy, ahogy szeretném, csak az agyam tudja, a testem már nem, és akkor ha abba kell hagynom, akkor így hagyjam abba.
Ő volt Szucsánszki Zita, a Ferencváros korábbi, az Esztergom jelenlegi játékos, a női kézlabdáról beszélünk, az a bizonyos múlt keddi Esztergom-Ferencváros találkozó után, amelyet a Ferencváros idegenben 3 fával nyert meg. Hallgassuk meg, hogy lát ezt a találkozót a Ferencváros jelenlegi irányítója, a fiatal Simon Petra.
Kevesen is vagyunk, ez nem segített a helyzeten, valamint az, hogy tényleg azért nagyon nehéz mérkőzés játszottunk, és kihajtottuk ott magunkat, szóval testileg se lelkileg se éreztük magunkat 100%-osnak. Tudtuk, hogy ezt egy csapatként tudjuk megoldani, és hogy azt mutatja a tartásunkat, hogy ide jövünk, és tényleg egy ilyen után, 2 nap után tudunk így játszani. Nyilván voltak hullámvölgyeink, voltak, amikor tényleg nagyon jól játszottunk, szóval összességében büszke vagyok tényleg, hogy ezután így ki tudtunk ide állni.
És te fizikálisan hogy bírod ezt az óriási terhelést, amit az utóbbi időben kapsz, mert szinte végig a pályán vagy, szinte minden meccsen?
Igen, kezdek fáradni. Igazából minden azon volt, hogy ez a BL sikerüljön, de nem sikerült. Most legalább ez a mérkőzés sikerült, jön a következő hétvége a Magyar Kupa, amin még végképp 100%-ot kell adnunk, és minden erőnkkel küzdeni kell ahhoz, hogy megvédjük a Magyar Kupa címünket. Meg heti egy mérkőzéseink lesznek, szóval utána meg már nem lesz olyan vészes. Nyilván fizikailag nagyon megterhelő, de ezért vagyok e-sportoló.
Ő volt Simon Petra, a Ferencváros női kézlabda csapatának irányítója, és mint említette is, a keddi találkozó után nyilatkozatban hallhatták az előbb. A Ferencvárosra hétvégén Magyar Kupa döntő, 4-es döntő várt. De mielőtt azzal foglalkoznánk, még mindig maradjunk egy picit ennél a bizonyos keddi találkozónál, mert nem csak Szucsánszki Zitának volt nagyon izgalmas és érdekes ez a találkozó, hanem talán még izgalmasabb Ele Gábornak, aki éveken keresztül elképesztő sikereket aratott a Ferencváros csapatával, most pedig az Esztergom gárdáját vezette kedden a Fradi ellen.
Amikor kellett gyorsított, amikor kellett lassított, és nagyon-nagyon uralta ezt a mérkőzést, úgyhogy én azért voltam nagyon mérges a félidőben, mert rengeteg sok ilyen gyávaságból fakadó problémánk volt. Tehát ezzel sejtettük, hogy nem mi vagyunk itt az esélyesek, meg a Fradi jobb csapat, mint mi. Sokkal nagyobb vagányságot vártam, meg olyan harcosságot. Tehát egy kicsit ilyen riadtnúrként csináltuk, amit csináltunk. Ehhez közben azt mondom, hogy nem is mindig rosszul, de ugye a mentális résznek nem tetszett ennek a meccsnek.
Néhány héttel ezelőtt beszéltél arról, hogy lesz lehetőség az Európa Liga 4-es döntő előtt pihentetni és visszaterhelni. Ebben most hol tartotok, és mennyire segített a 4-es döntős ritmusra, az EL4-es döntős ritmusra egy ilyen Ferencváros elleni meccs?
Ezek mindig jól jönnek, az ilyen sebességű, ilyen tudású csapatok, tehát hát ezt majd utána meg tudom mondani, hogy mennyire. A munka megtörtént, tehát azt azért éreztem is itt az elején, hogy egy kicsit olmosabbak voltunk. Nyilván most ez nekünk annyira nem jó, hogy most 2 nap van megint meccset kell játszanunk idegenbe, de azért az könnyebb meccsnek ígérkezik, legalábbis remélem. Tehát azt is meg kell oldanunk, jövő héten jön az Eto, akkor megint tudunk egy kicsit dolgozni előtte, aztán utána már ráfordulunk a célegyenesre. Úgyhogy nekünk most a 2 nap múlva esedékes Kozár Micsanyi meccsünk, az nagyon-nagyon fontos lesz.
Ő volt Ele Gábor, a Ferencváros Esztergom női kézlabda csapatának a vezető edzője. Igen, az embernek a szája folyamatosan rááll, hogy a Fradi edzője, de hát ide jön már az Esztergom női kézlabda csapatának a vezető edzője. Így az Esztergom csapatával ő nem lehetett ott a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, viszont ott volt a Ferencváros, ott volt a Győr, a Mosó-Magyaróvár és a Debrecen, vagyis ott volt a 4 legjobb magyar kézlabda csapat közül 3, és a sorsolás szeszélye folytán már az első elődöntőben döntő értékű találkozót vívtak, hiszen összekerült a Győr és a Ferencváros. Hallgassuk meg, hogy mire jutott ez a két csapat az első elődöntőben.
És meg is van az első védés, Fodor Vittere bal oldalról Bödebíró Blanka védett, tehát ezt már tudjuk akkor, hogy Lagerquist helyett, vagy Lagerquist, Bödebíró Blanka véd Glozer helyett, és nagyon szépen vitte végig a Fradi a támadását. A bal szélre szintén is Márton Gréta a hosszú alsóba lőtte a találkozó első gólját, ezzel vezet a Ferencváros. A Győrben Hagman, Hauser, Jörgensen, De Paula, Fodor, illetve Dülfer, főleg azért, hogy ne legyen sok csere a győriek csapatában támadás és védekezés között.
Azt megtanálták egyébként a kisalföldiek, hogy volt két belemenés gyanú szituáció Márton gólját. Megelőzően Hausernek szerencséje is van, elereszt alulról egy lövést, ami lepattan Bordásról, támadás védekezésben egyet cserél a Ferencváros, a lecsorgót összeszedi Hauser, és ezt követően bombázta a kapuba a labdát, majd támadó szabálytalanság a ferencvárosiaknál, így jöhet az Eto a második gólért. 2 perc telik el pillanatokon belül a mérkőzésből. Hauser kapja labdát középen, és a jobb alsót választja. Dioné Hauser második góljával 2-1-re vezet az Eto a Ferencváros ellen. Jön lendületből a Fradi, Simon le a szélre Mártonhoz, fölállt fal ellen. Kell most már próbálkozni a Fradinak, egy-egy cserél egyébként. A Győr támadás védekezésben Lagerquist jön le, Simon meg beviszi a szétnyíró győri falban középen a labdát a hetes vonalnál. 2-2, 2 perc játék után. Érkeznek a friss győri játékosok, például Elver irányítani, és ő az, aki most kiharcol egy 7 méteres, mert hogy előbb Cvicset, aztán Fogelt is megveri friss lábon, gyors lábon. A ferencvárosi részről pedig annyi történt, hogy Cvics került a pályára Ingstad helyére, illetve érkezik most Nora Glozer a pályára Bödebíró Blanka helyére. És akkor Hauser jön a második győri 7 méteressel, a negyedik gólját szeretné megszerezni az Eto 48-as számú játékosa. Hauser bal kezében természetesen a labda, Glozer majdnem a 4-es vonalon, és Hauser lövőcsel nélkül a negyedik gólját szerzi. Egymaga majdnem annyinál jár, mint a Ferencváros teljes egészében. 12 perc játék után Eto Ferencváros 8-5.
12-9 az Etónak, és egy újabb kiállítás a Ferencvárosból. 9 másodpercig ember, kettős ember előnyben játszott az Eto, aztán Málesternél lejár, de aztán most meg Krujber találja be. 12-10, a győriek azért kihasználták az ember előnyüket, és 3 góllal elhúztak, most ezzel a góllal 2 a Ferencváros hátránya.
Simon Petra betörésből, igen, na csak összerakjuk, lőtt egy óriási kapufát, így nem tudott egyenlíteni a Fradi.
Most már jön a Győr, mert hogy egyébként Krisztiánzen meg butaságot csinált az előző támadásnál, föl se ért a Győr, már belement, de most nézzük a győriek támadását, lejárt a Fradi ember előnye, és futtából, talpról a 14. győri gólt szerzi meg Helene Elver, és már ott is a Fradi a győri kapu előtt. Simon megint oda viszi Lagerquistnek, aztán Dülfer az, aki megrángatja Fogelmezét, és most egy időkérés Jesper Jensentől, 4 perc és 31 másodperc a hátra az első félidőből, 14-12-re vezet az Eto a Ferencváros ellen. Itt 15-14, Hauser után betalált Simon Petra is, úgyhogy egyelőre a Fradi tapad a győriekre. Aztán lehet mondani, hogy kapusparádé a mérkőzés, hiszen Szakónak egy, Bödebíró Blankának meg mindössze 4 védése van, úgyhogy nagyon nem lepődnék meg, ha a második félidőben már 2 új kapus állna a vonalon, mindkét oldalon. Stanko bent van, és visszajött Hauser is, ugye ez kiderült az előbb, hogy ő szerezte a gólt ebből is. Elver pedig besétál és bepattintja. Hauser elvitte az ember, gyakorlatilag bevitte magával a hatoson belőre. 16-14.
Fogel lövését pedig Szemerei védi, kapuscsere a győrieknél. Szemereinek rögtön az első támadásból megvan az első védése.
És már Hauser bejátszott a ladat Lagerquistnek, és áttejti Glozeren, tehát bejött az, amiről beszéltünk, mindkét csapat kapuscserélt a szünetben. 3-mal vezet, vezet az Eto 18-15. Jön a 7 méteres Málesztein megy oda a büntető elvégzését, egyet már belőtt ő is, meg egyet már belőtt Simon Petra is. Nézzük, mit kezdenek Szemereivel. Ez, és Szemerei megfogja a lába közé lőtt labdát, aztán a visszalőttet is. Hát jól kezdett Szemerei Zsófi.
A kapussere nagyon-nagyon érezteti a hatását. Kibik az olló lerohanásból. Hovden, kettőből, kettő Emily Hovdennél, és nem lennék meglepve, ha Jesper Jensen időt kér, de Jesper Jensen nem időt kér, hanem leül a kispadra. Hát van ott egy gomb, amit meg is lehet nyomni. 17-15-tel fordultak a csapatok, most 21-15, 4 perc sem telik el a második félidőből. Szemerei Zsófi jelenti most elsősorban a különbséget a két csapat között. Kluiber eladja a labdát, megint csak jönnek nagyon nagy lendületre a győriek. Christiansen azt mutatja, hogy megállunk, lassítunk.
Passzív a győriek játéka. Befuttatják Hovdet, aki lefordul, majd áttemeli a labdát. Glozeren kettős ember hátrányból lő gólt, az Eto'o is vezet 8 góllal, 25-17. Mit mutatsz, Cornél?
Azt mutattam, hogy Emily Hovdennek ez a harmadik gólja a mérkőzésen, 10 perce sincs a pályán egyébként. Döbbenet, hogy amihez nyúl Per Johansson, az valami egészen elképesztően működik. Le a szélre Málesteinhez a labda, Málestein zicseréből is gól lesz, potyognak most a találatok egyik, illetve a másik oldalon. Azért az óriási különbség az az, hogy 17-15-tel fordultak, tehát 8-3 a második félidő részeredménye 10 perc alatt. 50 perc telik el, kereken másodperc pontosan a török boldog női kézilabda magyar kupa elődöntőjéből, amikor Dragan a Cvicerét is védi, Szemerei Cvics, mint egy faltörő kos, fölborítja ott az előtte lévő győri védőt. Szemerei, és megint csak Szemerei. Hát egyértelmű nálam, hogy a különbség ebből áll. Balázs, kérlek, nézd majd rá, hogy hány védésnél jár, mert ugye nem győzöm elégszer mondani, hogy 17-15 volt ugye a félidei eredmény, miközben De Paula betörésből eredményes a negyedik gólját szerzi, szóval 17-15 a kapusok között érdemi különbség nem volt, egy picivel Bödebíró Blanka állt jobban, és aztán a második félidőre nyílik az olló, nyílik, miközben a Márton helyére érkező Hásfalvi is eredményes. Ami viszont a végeredményt illeti, Győri Audiétó KC FTC Rail Cargo Hungária 32-28.
Szombaton tehát eldőlt, hogy a Ferencváros nem tudja megvédeni a címét női kézlabdában, a Magyar Kupában, és a következő elődöntőnek. Furcsa ezt kimondani, de igazából a döntőbe jutáson túl az ezüstéren volt a tétje, hiszen pontosan tudták mind a debreceni, mind a mosó-magyaróvári játékosok, hogy amelyik csapat nyerni fog a második elődöntőben, az véletlenül a Győrtől kikap a fináléban. Ennek ellenére természetesen nagyon oda tették magukat. Már ezen a találkozón is, hallgassuk meg, hogy mi történt a második elődöntőn, tehát Debrecen, Mosó-Magyaróvár.
Mosó-Magyaróvár Debrecen mérkőzésre kerül sor a második elődöntőben, és hát sok nagy csatát vívott már ez a két együttes egymás ellen. Voltak, amikor a Mosó-Magyaróváriak játszottak, szerepeltek jobban a bajnokságban. Volt, amikor a Debrecen együttese, most azért az erőviszonyokat, ha figyelembe veszük, akkor úgy gondolom, hogy a Debrecen jelenleg erősebb kerettel rendelkezik, de hát a papírforma az természetesen mindig borulhat. Megpróbál betörni ott megint a Debrecen játékosa, és ezúttal sikeresen, azonban lehúzza a labdát a Mosó-Magyaróvári kapus, majd bejuttatja oda a debreceni hálóba. Szép megoldás volt, ugyanis egy jó védést követően Arenhardt megszerzi a Mosó-Magyaróvár második gólját, tehát sokkal jobban kezd a Mosó-Magyaróvár gárdája. Volt egy jó védés, aztán pedig egy magabiztos egész pályás gól, még nagyjából a felénél tartott annak a távnak, amit meg kellett volna tenni a Debrecen kapusának, nem volt esélye. Arenhardt tehát megszerezte a második gólt. Közben egy önfeláldozó labdaszerzés, kipattant a kapuvédőről, és az oldalvonal mentén becsúszva visszakanalazta Petrus Mirtil, mielőtt még kiment volna, úgyhogy nem sikerült ez a bejátszás oda középre, már csak bele tudott ütni a labdába a Mosó-Magyaróvár játékosa Wolfs, így aztán megint a Debrecen támadhat, és akár 4 gólosra is növelheti a különbséget. Kiteszik a labdát a jobb szélre, és oda be a jobb felső sarokba. Egy remek mozdulattal az eddig 7 métereseket jól értékesítő Tublan volt az, aki megint betalált, és még van 5 másodperc a mosonmagyaróvári kiállításból. Hát nem jól sikerült az időkérés, mert hogy labdavesztés volt belőle, aztán pedig egy gól megint debreceni oldalról, 4 gól a különbség, a mérkőzés 17. percében járunk immár. Arenhart elég messziről ment az elővés, nem is volt nagyon előkészítve, de hát nem is nagyon volt idő. Ez pedig azt jelenti, hogy a félidőben 13-17 a Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzés állása. A 41. percben 20-16-ra vezet a Debrecen a Moson-Magyaróvár ellen, tehát még nem olyan nagy a különbség, passzív a játék jelenleg. Egyébként ebben a pillanatban viszont már megszerzi a 21. találatot a Debrecen együttese, mégpedig Ivancsok jó voltából. Tublan a mezőny legjobb, a 8 kísérletből 7-et értékesítették, az ebből többet büntetőből, és ő lendítette át a Debrecent azon a holtponton, ami a második félidő elején bekövetkezett. Most egy újabb védés debreceni oldalon, úgyhogy 5 gólos előnynél jöhet a Debrecen a 41. percben 21-16-os vezetésnél. Labdát szerzett a Moson-Magyaróvár, de 23-18-ra Debrecen vezet, és ezúttal nem tudják góllal befejezni ezt a támadást. Nem adja olcsón magát a Moson-Magyaróvár, de a Debrecen halad a döntő irányába, egyelőre biztosabban a 47. percben 5 góllal vezet. 9 perc van még hátra a Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzésből, egy belemenés ezúttal a debreceniektől, 24-20-ra vezet a hajdúsági gárda, de ebben a pillanatban, mire ezt kimondom, már egy újabb Moson-Magyaróvári gól, úgyhogy még a vége lehet izgalmas. Kazal Janita száguldott el, aztán oda a bal felső sarokba lőtte a kapufa segítségével, és hogy miért vezet a Debrecen? Nos, a lövés hatékonysága 60%-os, még a hazai csapatnál ez 57%, és a védés hatékonyság 38%, a Debrecennél 33 a Moson-Magyaróvárnál. Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy egyelőre a Debrecen vezet a mérkőzésen, és lehet a Győr ellenfele a holnapi fináléban 24-21, tehát a Debrecennek. Petros Mirtil szerzett gólt a szélről, aztán elnézést kért a kapustól, mert hogy kis ilyen fejbe lőtte. 25-21-re vezet a Debrecen, az MKC, azaz a Moson-Magyaróvár ellen, az 54. percben járunk, és hát megpróbált most nagyon közel zárkozni a Moson-Magyaróvár, de nem sikerült, 2 gólra jöhettek volna föl, és ezt utána a debreceniek a maguk javára fordították, ami fájó pont számukra, hogy Jovovich még az első félidőben megsérült, és most már felkötött karral ül kint ott a nézőtéren, ő biztosan nem fog játszani. Közben egy védés a debreceni oldalon, ezúttal is egy lapos lövés sikerült hárítani a Debrecen kapusának, mégpedig Quist küldte ezt kapura, úgyhogy marad ez a 25-21-es állás, és már lassan a hajrához érkezünk. 26-22-re vezet a Debrecen az 58. percben a mérkőzésen, azaz 4 gólos a különbség a második elődöntőben, és 17-13 volt a félidőben, azaz nem sok gól születik itt a második játékrészben. 9-8-ra vezetett eddig a második játékrészben a Debrecen, de ebben a pillanatban egy újabb góllal már 10-8 itt a második félidőben is a debreceniek javára, és a gólszerző ezúttal a már régóta némán játszó Tolles Dottir volt, aki távolról talált most be, ezzel 5 gólosra növelte most a debreceniek előnyét. Alig több mint 2 perc van már hátra, és lassan eldől, hogy valószínűleg a Debrecen lesz a Győr ellenfele a holnapi fináléban. Ugyanis nyert a Debrecen 28-23-ra a Moson-Magyaróvár ellen, így holnap majd a Török Bódog Magyar Kupa fináléjában Győr-Debrecen mérkőzést rendeznek.
Ennek a bizonyos döntőnek az erőviszonyairól sokat elmondott a találkozó előtt Szilágyi Zoltánnak, a Debrecen vezetőedzőjének a nyilatkozata, aki elmondta, hogy a szezonban nagyon elégedett a lányokkal, hiszen bejutott a csapat a Bajnokok Ligájában a legjobb 12 közé, bronzérmet szerez majd a bajnokságban, és ezüstérmet a kupában. Hát azt hiszem, hogy ez az elszólása pontosan helyre is tett az erőviszonyokat, bár aztán hozzátette, hogy legalább ezüstérmet, de azt hiszem, hogy minden kézlabdabarát pontosan tudta, hogy ennek a tegnapi döntő őnek egyértelmű esélyese a Győr csapata volt.
Az Eto 16-szor vagy a Debrecen 6-szor ez a mai mérkőzés kérdése.
Alicia Tublan kezében a labda, Tublan pedig megtáncoltatja szemereit. Csupa-csupa új név, akikről a mai közvetítésben még nem beszéltünk.
hétméteres harcolt ki, ugyanis a Debrecen együttese, Tublan pedig Szemereinek lövi be, Szaku átadta a helyét. 2-3 először vezet a mérkőzésen a kupadöntőben a Debrecen együttese, Jöné Hauszér kiállítása miatt pedig ember hátrányban a Győr. Krisztiánzen érkezik Hauszér helyére, a jobb átlövő helyére, kapust nélkül támadnak most a győriek elver, hát ez egy ilyen 4,5-5 lépés, üres a kapu, Hámori nem lövi el, Torlejsz Dottir pedig már nem tudja ellőni, mert hogy visszaért Szaku. Aztán Elver labdát szerez, Elver néz, visszafelé Van Wetering indul, Csernyánszkin át húzza magát, és Van Wetering ember hátrányból, a nagy kapkodásból a győriek jönnek ki jobban. Megvan a döntő első duplázója, Bofan Wetering 3-3, 7 perc játék után. Elkezdett nyílni az olló Tatabányán, 7-4-re vezet a Győr a Debrecen ellen. Szaku védés, méghozzá a védőt egyet ugye a honfitársának, akkor volt itt nálunk a szó Tublannak, de aztán Petrussal szemben is volt védése, és a gyors lerohanás végén Kesa Stanku is megszerzi a második gólját, tehát Van Wetering után ő a másik duplázó a kupadöntőben, és 7-4-re vezet az Audi Eto a Debrecen ellen. A labda pedig a győrieké, hát ez kamatostul megfizetnek a Loki játékosé, vagy a Loki csapat a kamatostul megfizet, azért ugye, hogy nem tudta ott a plusz kettőre való labdáját érvényesíteni egyszer sem. Tublán jön a hétpétereshez, és egyébként De Paula nem is nagyon reklamált most, és hiába jön Szemerei, Alicia Tublan 5 gólnál jár, a debreceni gólok majdnem felét ő szerzi. 13-12 a mérkőzés állása, egyel vezet a Győr a Debrecen ellen a női kézilabda magyar kupa döntőjében.
Ez volt az 5. debreceni hétméteres Tublan, mind az 5 gólját egyébként hétméteresből szerezte, 4 perc a hátra még az első félidőből. De Paula egyegyezik, és simán át is megy Hornyák Dórán, és ez is belülvédekezés, egy újabb győri 7 méteres, és ha jól emlékszem, akkor egyet belőtt Hauser, egyet belőtt Jörgensen, és most megint jön Hauser elvégezni a 7 méterest, és vele szemben továbbra is marad Jessica Riede a kapuban. Riede egyébként nem véd rosszul, 6 védésnél jár már. A 7. most nem jön össze, majd az csak később jöhet, ugyanis a húzott felsőben köt ki Hauser 7 méterese, 14-12 az Etónak.
Hát ott tartunk 30 perc játék után, hogy a győri Audi Eto KC robog a 16. magyar kupa győzelme felé 16 lőtt góllal, hiszen 16-14-re vezet a DVSC Scheffler ellen.
Hauser pedig a 7 méteressel, vele szemben Placsek is jól érezte a lengyel, hogy hova megy, de a húzott alsóra azért nem ért oda, újra 3-mal vezet az Eto 19-16-ra.
És Vámos számára eddig tartott a mérkőzés, jön majd helyére vissza Petrus. Isten őriz, ugye ez egy csapatjáték, hogy bárki is levegye a keresztvizet Vámosról. Szilágyi Zoltán jön, és lepacsizik vele, és megöleli, és bíztatja. És Vámos így a testbeszédből azt látom innen föntről, a kakasülőről, hogy elnézést kér, miközben Torlejsz Dottir lő egy óriási zúgó kapufát középről. 4-gyel léphet el a Győr. Hát igen, a fejlődésre a része vagy egy állomása az, ami történik most éppen Vámossal. A világ legjobb csapata ellen, meg a világ legjobb kapusai ellen persze, hogy meg kell próbálni innen, onnan, amonnan, aztán ha nem megy, akkor át kell adni a helyet. Bruno de Paula góljával 20-16-ra 4-gyel vezet a Győr a Debrecen ellen. 4 órával a vége előtt a labda a Debrecennél, le a szélre Tublán. Mi történt, Balázs?
Szakóbos Tublant is beterítette, hosszú felsőre próbálta lőni a labdát Tublant, de Szakó gyakorlatilag ott állt.
Igen, most már tényleg akkora felületet takart, hogy nem nagyon lehetett, meg hát a nagy számok törvénye alapján azért ez a 9-9, most 10-9-re változik, azért ez így is egy gyönyörű eredmény. Zengzúga, hajrá Győr az Eto szurkolóktól, és hát a plusz 10-ért támad Hauszér, Elver, Per Johansson csapata. Elver egy gyönyörű játék után 30-20, akkor, amikor 1 óra van hátra.
Nagyon-nagyon kérdéses volt, hogy a két csapat hogy bírja majd egymás után kétszer hogy játszania kell, vagy két nap egymás után játszania kell. A győrieknek azért ebben van rutinja, a magyar kupákat, illetve a Bajnokok Ligája négyes döntőjét is illetően, de azért nem kezdett rosszul a Debrecen, annak ellenére is, hogy az elején 2-0-ra elhúzott az Eto, pillanatok alatt visszajöttek 2-2-re, sőt átvették a vezetést, sőt kétszer, akár a két gólos előnyér is támadhattak. Ez azonban nem sikerült, és 7-4-nél mármint a győri előnynél kénytelen volt időt kérni Szilágyi Zoltán. Szakó elkapta a kapuban a fonalat a győrieknél, és ráadásul azért Bofan Wettering indulásból többször is volt eredményes. Érdekesség, hogy elején nagyon nehezen lőtte át a debreceni falat az Eto. Azt azért tudni kell, hogy a debrecenieknél Szabó Nina mellett ma már Jovovics és Szeszélyen Ügölen is hiányzott, és azért a rotációban ez meglátszott. Egyre növelte az előnyét az Eto, ennek ellenére a szünetben még csak 16-14 volt. Egy kicsit hasonlított a Ferencváros elleni magyar kupa elődöntőre. Aztán a második félidő eleje szintén, ugyanis Szakó gyakorlatilag lehúzta a rolót, egészen fantasztikusan védett. 22-17-nél Hauser góljával vezetett először 5 góllal a győr, és innentől kezdve már nem volt megállás. 24-17-nél, illetve 29-20-nál is időt kért Szilágyi Zoltán, de innen már folyamatosan nőtt az Eto előnye, volt 12, és a vége pedig Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26. 16-szor kerül Győrbe a női kézilabda magyar kupa serlege, a döntő legjobb játékosának pedig a 8 gólig jutó Bofan Wetteringet választották.
Mint elhangzott, 16-szor nyerte meg a Győr a magyar kupát, ezúttal egy olyan kerettel, amelyben összesen két magyar játékos szerepelt, és ez a két magyar játékos a döntőben összesen nem volt 2 percet a pályán. Hát ilyen ez a mai modern világ, tehát így lehet magyar kupát nyerni. Hát reméljük, hogy a Győr csapata majd a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is nagyszerűen képviseli Magyarországot. Mi pedig a visszajátszást a hírek után folytatjuk.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Ferencváros versenyben maradt a bajnoki címért. Már csak nem 700 ezeren nyilatkoztak idén az SZIA 1+1%-áról. Napos száraz idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen, a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpaszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában, az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internazionale. A milánói kék-feketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így 3 fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok jelenleg második helyen álló Napolival szemben. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audi Eto, amely a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson-Magyaróvár ellen. Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat. A Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futamgyőzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel. Őt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követte. Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársa George Russell-lel szemben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint értékben, így a kedvezményezetteknél. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál elgázolt egy embert a vonat. A helyszínelés miatt 10-20 perccel nő a menetidő a Budapest 60 Miskolc vonalon. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámos-Györkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak. A gödöllői S80-as vonatok közlekedésében azonban nem kell jelentős fennakadásra számítani, közölte a MÁV Inform. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását bárki akadályozni próbálná, erővel találja szembe magát. Hadgyakorlaton tűnt el két amerikai katona Marokkó déli részén. A fegyvereseknek az óceán partján egy sziklaszirtnél veszett nyomuk, ezért azt feltételezik, hogy a vízbe eshettek. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső akciót indítottak a gyakorlaton résztvevő alakulatok. Újabb gyanú a feltételezések szerint az orosz árnyék flottához tartozó tankert állított meg a svéd parti őrség a Balti tengeren. A szíriai zászló alatt hajózó, rossz műszaki állapotú jármű nem szállított rakományt, úti célja nem ismert. Az ügyben vizsgálatot indítottak. A tankhajó az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján is szerepel. Erdőtüzek pusztítanak több európai országban is. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron ég az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
Közlekedés.
Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Dózsa-György úton a Hősök terénél, valamint a Hungária körúton az Ajtósi Dürer sornál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. május 4-én hétfőn 10 perccel 11 óra előtt folytatódik a visszajátszás. A mai nap ünnepli 70. születésnapját Ulrike Meifárt, aki 16 évesen és 28 évesen is olimpiai bajnok lett női magasugrásban. Az első 1972-es diadalával valószínűleg örökre a legfiatalabb női magasugró lesz, aki aranyat nyer az ötkarikás játékokon, és 1984-es sikerével akkor ő volt a legidősebb ebben a számban. A német sikere idején nyugatnémet Ulrike Meifárttal Kreisz Bálint készített exkluzív interjút.
How was your first?
Mik az első emlékei a magasugrással kapcsolatban? Milyen volt kipróbálni?
Amikor fiatal voltam, láttam a mexikói olimpiát. Édesapám vett egy televíziót az esemény kezdete előtt, és 12 évesen láttam, ahogy Dick Fosbury ugrik. Ez volt az első találkozásom a magasugrással. Ezután mentem le a közeli klub pályájára, Wesselingbe, ahol laktunk. Egy barátnőm hívott, hogy tartsak vele, és mindent kipróbáltam. Voltam sprinter, gátfutó, súlylökő és öt próbázó is. Végül a magasugrás tetszett meg a legjobban.
Amikor a mexikói olimpiát nézte, álmodott arról, hogy milyen lenne egyszer önnek is a hazáját képviselni ezen a szinten?
Nem, akkor még csak 12 éves voltam, és ez egy nagyon távoli dolognak tűnt.
Mit szeretett meg a magasugrásban, amiért végül ezt választotta?
A koromhoz képest magas lány voltam, de 1972-ben az olimpián én még nem voltam kész sportoló. Fele annyit sem edzettem, mint később a 20-as éveimben, de a 184 cm-es magasságom ellenére kifejezetten mozgékony voltam. Ez lehet furcsán hangzik, de bizonyos szempontból ez az olimpiai győzelem érthetetlen. Beállítottam az osztrák Ilona Gusenbauer világrekordját a 192 cm-es eredménnyel, ami egészen hihetetlen. Váratlan siker volt ez az edzőimnek, a sportág szakértőinek, és bevallom őszintén nekem is. Hirtelen az ország büszkesége lettem. De ez nagyon hirtelen jött, hiszen nem sokkal korábban 180 centig jutottam, amivel második lettem az országos bajnokságon. 16 évesen egyik pillanatról a másikra olimpiai bajnok lettem, és világcsúcs tartó. Elképesztő fejlődés rövid idő alatt.
And you had a chance to compete. 16 éves volt, amikor egy hazai olimpián képviselhette a zeneszkát. Hogy lehet ezt az érzést megfogalmazni, amikor ilyen fiatalon kapott egy nagy lehetőséget?
It will be in your country.
Azért lehettem ott az olimpián, mert a hazámban rendezték. Azt mondták, fiatal vagyok, menjek, gyűjtsek élményeket, én pedig örömmel fogadtam el a lehetőséget. Nem várt tőlem senki semmilyen nagy eredményt.
And the experts didn't expect anything about me.
And how was the spirit of the Olympics? Az olimpia hangulata milyen volt? Minden német részese akart lenni az eseményeknek? Gondolok itt arra, hogy akár önkéntesként vagy nézőként.
A hangulat fantasztikus volt. Az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője, Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
You won the gold medal on the 4th of September. Szeptember 4-én nyert az aranyérmet, ráadásul világrekorddal. Hogy emlékszik vissza a győzelem estéjére?
How could you remember of that? Yes, it was unexpected for me and for all experts.
Igen, ez számomra és a szakértők számára is váratlan eredmény volt. Egyből a nemzet csillaga lettem. Nem hittem volna, hogy ez megtörténik, de hozzá kellett szoknom. Meg kell tanulni a hírnévvel együtt élni. Sok idő, amíg egy ilyen rekord után sikerül megérteni, hogy még mit lehet fejleszteni. Ilona Gusenbauer mondta már korábban is, hogy jön majd egy magas lány, fiatal lány, aki egy új technikával eléri az ő eredményeit. Igaza volt, és ez a lány én voltam.
It was right. That girl was my person.
But unfortunately, the day after. Sajnos az olimpiai döntője utáni reggel történt az olimpiák egyik legtragikusabb eseménye, a müncheni terrortámadás. Hogy lehet azt az érzést megfogalmazni, amit az újdonsült olimpiai bajnok érzett, amikor meghallotta a hírt?
Igen, az olimpiai faluban éltem, de a szobám ablaka nem a falura, hanem a város kinti részére nézett. Nem láttam és nem is hallottam semmit reggel. A délelőtti órákban lementem az étkezőbe, hogy élvezzem a napot a magasugró barátaimmal, Renate Gartnerrel és Ellen Mundingerrel. Nagyon izgatott voltam, ott a menzán hallottam arról, hogy mi történt. Nehéz leírni, hiszen az egyik pillanatban újdonsült olimpiai bajnokként a fellegekben érzem magad, aztán jön egy pokoli nehéz helyzet, ahol meg kell értened, mi történik. Nem mentem a Canal Streetre, csak a tévéből láttam, hogy mi történik ott.
Hogy telt a nap hátralévő része? Kiment az olimpiai faluba, vagy inkább ott maradt, mert úgy érezte, hogy biztonságos? How did you spend the day after that?
Nem emlékszem pontosan, de nagyrészt az olimpiai faluban voltam. Kicsit talán kimentem sétálni az utcára, de a napom már nem olyan volt, mint azt elképzeltem. Érdekes, mert ahogy teltek az évek, mindig az aranyérem kerül szóba, a támadás szinte soha. Egyszer kérdeztek a tragédiáról, úgy, mint a falu egyik lakója. Aztán évekkel később, mikor egy interjúban újra a győzelmem került szóba, akkor fontosnak éreztem, hogy a támadást is megemlítsem. Ami aznap történt, az összefort az első olimpiai aranyérmemmel.
Az, ami történt, bármilyen módon torzította vagy megváltoztatta az olimpiai aranyérem mértékét és annak jelentőségét?
Az értékét nem változtatták meg egyáltalán, ugyanúgy egy olimpiai bajnoki cím maradt.
You had two more Olympic participations after that. München után további két olimpián is képviselte hazáját. Más volt a biztonság Montrealban vagy Los Angelesben? Including the safety or any other parts of the Olympic?
Yes, of course, the safety was the...
Igen, a biztonság sokkal nagyobb volt München után, de ez így rendben is van. Az atléták ezt elfogadták és fontosnak is érezték.
És Los Angelesben pedig ismételten aranyérmes lett. Ez azért érdekes, mert Münchenben ön volt a döntő legfiatalabb résztvevője, viszont Los Angelesben ez éppen a fordítottja volt, ön volt a legidősebb finalista. Hogy emlékszik vissza erre az olimpiai játékokra, ahol karrierje második aranyérmét nyerte, ami nagyszerű dolog, és nem sok embernek sikerült a sportágában.
A verseny napján a bemelegítésnél éreztem, hogy jó formában vagyok. Többször is elpróbáltam az ugrásokat, de az edzőm egyszer szólt, hogy fejezzem be, készen állok a kezdésre. A selejtezőben 190 cm kellett a döntőbe jutáshoz, sokkal nehezebb volt a legjobbak közé kerülni, mint Münchenben. Alapból 12 sportoló jutott volna a fináléba, de a holtversenyek miatt végül 15-en voltunk. A selejtező mindig délelőtt volt, így aznap végig koncentráltnak kellett maradnunk és figyelni a másnapi megméretésre. Fél órával mielőtt a döntőre szólítottak volna, besétáltam a stadionba és éreztem, hogy magabiztos vagyok. Körbenéztem, láttam 14 nagyon komoly ellenfelet, úgyhogy úgy döntöttem, nyugodt maradok és csak magamra figyelek. Aztán bevezettek minket a stadionba. Lenyűgöző volt a Coliseum, rengeteg néző figyelte az eseményeket. Egy nagy cowboy kalap volt rajtam. Ráadásul Stetson márkájút vettem azért, hogy megvédjen a napsugaraitól. Úgy éreztem, emiatt a gesztus miatt szívesen fogadtak Kaliforniában. Hallottam, hogy engem szólítanak. A legjobb amerikai, Johnny Huntley ki volt sminkelve, egyértelmű, hogy nyerni akart. A média is készült rá, hogy az ő sikere milyen nagy történet lenne. A magasugrás helye érdekesen lett kialakítva, hiszen füves talajon kellett a mozdulatsort elkezdenünk, nem a rekordtánon. Ez amiatt volt, hogy a futók ne zavarjanak minket, hiszen ehhez a sportághoz rengeteg koncentráció kell. Az edzőm Gert Ozenberg a léccel egy vonalban talált helyet a lelátón, így tökéletesen látta, hogy mikor lépek túl nagyot, vagy éppen túl kicsit az elugrás előtt. Minden kísérlet után a kezével jelezte, hogy közelebb vagy távolabb menjek-e. Akkoriban tiltott volt verseny közben az edzővel beszélni, ezért kizárták az adott sportolót, de mindenkinek megvolt a titkos kommunikációs eszköze és jelrendszere. Szerencsére mára ez már megváltozott, és a sportolók az ugrások után elsőként a felkészítőiket ölelik meg. A versenyen először 180 cm-rel próbálkoztam, amit elsőre átugrottam. Az olasz Sarah Simeone volt a legnagyobb riválisom az elejétől kezdve. A sorrend miatt mindig ő volt hamarabb, nekem csak reagálni kellett az ugrásaira, ami mindig elsőre sikerült is. A saját kísérleteim után felöltöztem, majd lefeküdtem a talajra és figyeltem a többieket. Ahogy haladtunk előre, egyre jobban koncentráltam és éreztem, hogy nő rajtam a nyomás. Sara végül túljutott a 2 méteren, ami nekem is ment. A következő magasságon 202 cm-en hibázott, én viszont teljesítettem elsőre. Innentől lépéskényszerben volt, és a maradék két kísérletét is elrontotta, így ismét én lettem az olimpiai bajnok. Olimpiai rekorddal nyertem, 5 cm-t javítva a régi csúcson. Sára megérdemelten jutott el a második helyig, szép technikával ugrott. Örülök, hogy Gerd volt az edzőm, sok kiváló atlétával dolgozott együtt, és közülük nem én vagyok az egyetlen, aki megnyerte az ötkarikás játékokat. Ott van például Heide Rosendahl is. Így alakult számomra a 84-es olimpia.
It's important to know, fontos kiemelni, hogy az 1980-as olimpiát ki kellett hagyni a nyugati országok bojkottja miatt. Montreal után 8 évet kellett várni a következő ötkarikás szereplésére. Az, hogy ki kellett hagyni a moszkvai játékokat, még motiváltabbá tette.
A bojkott miatt újabb 4 évet kellett várnom egy olimpiára. 1980 környékén tértem vissza a nemzetközi mezőnybe, és úgy érzem, akár érmes is lehettem volna. Viszont mindig is tudtam, hogy a többi német sportolónak nehezebb feldolgoznia ezt a döntést. Nekem már volt egy olimpiai bajnoki címem, így motiváltan tudtam visszatérni és készülni Los Angelesre. Európa bajnok lettem, 202 cm-rel új világrekordot is felállítottam 1982-ben. Ezt 1 cm-rel megjavítottam egy évvel később. Ez az eredmény csak néhány napig számított a legjobbnak. Tamara Bikova hamar megdöntötte ezt, és utána Ludmila Andonova is csúcstartó lett. De ezúttal nekik kellett kihagyni az olimpiát, most a keleti országok bojkottáltak. Nem tudom, milyen eredményt értek volna el, ha ott lehetnek, és ez már sohasem derül ki.
That is standing in the stars.
And after the Olympic Games, az 1984-es olimpia után nem sokkal visszavonult. Mit csinál azóta? Még mindig az atléták világában dolgozik?
A Bayer Leverkusennek dolgozom, megházasodtam, született 2 lányom, és később olyan diákokkal foglalkoztam, akik atletizálni kezdtek. Jó időszak volt.
That was very funny.
And are you still watching Olympic Games or have any? A mai napig követi a sportokat, vagy akár az olimpiai játékokat?
Nézem a nemzetközi versenyeket, tavaly Párizsban is ott voltam az olimpián, és a helyszínről követtem az eseményeket. A NOB-nak köszönhetően egy hétre kaptunk akkreditációt, és ezt élőben átélni nagyon jó volt, élveztem.
Enjoyed the Olympic Games in Paris.
And what do you think, what is your legacy? Mit gondol? Mi a pályafutása legfontosabb öröksége? Önt leszámítva csak egy kétszeres olimpiai bajnok női magasugró van, Balázs Jolán. Így kijelenthetjük, hogy kivételes az, amit elért.
Balázs Jolán, igen, egyszer láttam őt Monakóban. Ez egy különleges karrier, amit befutottam. Amikor visszamentem az iskolába München után, akkor a tanáraim azt kérdezték, miért nem hagyom abba az élsportot. Azt mondták, hogy elértem mindent, amit lehet. Ez az olimpiai győzelem sokáig ott volt bennem. Néha traumatikusnak éreztem az egész helyzetet, sokszor használtam ezt a kifejezést az aranyérem megszerzése után. Minden megváltozott, többé semmi nem volt normális. A következő években az iskolában és a magasugrásban is problémáim voltak, nem tudtam feldolgozni, hogy nem érem el a müncheni magasságot. Csak néhány centit tudtam javítani a versenyeken. Nehezen találtam a megfelelő technikát. A sajtó, például a Bild Zeitung próbált minél nagyobb tisztelettel bánni velem. Akkoriban viszont a kommunikációs oktatás vagy a PR támogatás még nem nagyon létezett az amatőr sportolóknak. Ezek a dolgok akkor változtak, amikor a 80-as években a NOB elkezdte enyhíteni az amatőrökre vonatkozó szabályozásokat. Az edzőm nehezen birkózott meg a 72-es sikeremmel, így sajnos nem tudtuk folytatni a közös munkát. Montrealban nem úgy sikerültek a játékok, ahogy szerettem volna, tudtam, hogy változtatni kell valamit. Klubot és edzőt váltottam, és eldöntöttem, hogy újra azon fogok dolgozni, hogy a világ legjobb magasugrói között legyek. Ez a legnagyobb tanulsága a karrieremnek, hogy innen is vissza lehet térni, és eljutni idősebb korban is a világ elitjébe. Ja, és még valami. Mátai Andreát üdvözlöm, ha esetleg beszélnének vele. Jó magasugró volt.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
A kétszeres olimpiai bajnok német magasugró hölgyel, Ulrike Meifárttal, aki ma ünnepli a 70. születésnapját, Kreisz Bálint készített exkluzív interjút. A visszajátszás 2026. május 4-i hétfői műsorának harmadik negyedében kézilabdával foglalkozunk. Foglalkozunk természetesen a Bajnokok Ligája találkozókkal, de foglalkozunk egy Európa Kupa mérkőzéssel is. A fiatalabbak talán nem is tudják, hogy annak idején még a nagy Veszprém és Szeged korszak előtt a Tatabánya mennyire jó volt kézilabdában. A 70-es években a Tatabánya, a Honvéd és a debreceni Dózsa uralta a férfi kézilabdát. Azonban a Tatabánya soha nem tudott bejutni egyetlen nemzetközi kupában sem a döntőben. Na most az Európa kupában volt erre esélye, ugyanis az elődöntő első találkozóján a bosnyák Izvidács otthonában csak 2 góllal, 33-31-re kapott ki, így aztán a pénteki elődöntőben egy 3 gólos hazai győzelem is döntőt ért. Hallgassuk meg ennek a Tatabánya Izvidács találkozónak az összefoglalóját.
Elképesztő fordulatos mérkőzésen történelmet írtak a tatabányai kék tigrisek. MOL Tatabánya KC, HC Izvidács 37-34 összesítésben a 2 gólos idegenben szerzett hátrányát ledolgozva egy gólos előnnyel Európa Kupa döntőbe jutott Tóth Edmond csapata. Jól kezdődött a meccs, 2-0-ra és 4-2-re is vezetett a magyar csapat. Innen viszont 6-6-nál előbb egyenlített a vendég együttes Melic szemtelen, valamint Odák eredményes játékának köszönhetően, majd pedig elkezdett nyílni az olló sajnos nem jó irányba, a vendégek irányába. 11-15-nél a 22. percben már 4-jel vezetett az Izvidács. Nem lehetett viszont megtörni a Tatabányát, hiszen Grigorász az első félidőben 6 gólt szerzett, 17-17-nél jött is az egyenlítés, majd ritkán látható jelenetek 3-as ember hátrányból. Az első félidő végén nem hogy hátrányba került a csapat, hanem 20-19-re vezetett Lemos góljának köszönhetően. Fordulás után 22-19-nél volt meg először összesítésben a továbbjutás, innen viszont még egyszer nekirugaszkodtak a vendégek, és 27-26-nál a 42. percben fordítottak, ezt követően viszont előbb egyenlített a Tatabánya, majd az 51. percben már újra mi álltunk továbbjutásra már, mint a magyar csapat. Az utolsó pillanatok óriási izgalmakat hoztak, de végül is, ahogy azt említettem, összesítésben 1 góllal a Bányász bizonyult jobbnak. Még egyszer a végeredmény, tehát Tatabánya, Izvidács 37-34, idegenbeli 2 gólos hátrányát ledolgozva összesítésben 1 góllal a férfi Európa Kupa döntőjébe Tóth Edmond csapata jutott be.
És akkor még egyszer mondom, hogy ez soha még a nagy Tatabányának sem sikerült, hogy ott legyen egy nemzetközi kupa döntőjében, ezúttal ezt a Tatabánya most 2026-ban kiharcolta. Egyébként a Szeged Veszprém korszak előtt, mint említettem, a Tatabánya az egyik legjobb hazai csapat volt egész hosszú időn keresztül, a 70-es években abszolút uralkodó volt, és meg a 80-as években is jó csapata volt. A Szeged gárdája évek óta a Bajnokok Ligájában vitézkedik, viszont még soha nem tudott bejutni a 4-es döntőben. Most az alapszakaszban 6. volt a Szeged, 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel, aztán a legjobb 8 közé jutásért a lengyel Kielcét ütötte ki a csapat. Itt azzal a Magdeburggal találkozott, amelyel már a csoportkörben 2-szer megmérkőzött, mind a 2-szer a kelet-német, egykori kelet-német csapat nyert. A Magdeburg egyébként 11 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel abszolvált a csoportkört, vagyis közvetlenül jutott be a legjobb 8 közé. Így aztán a múlt héten szerdán sorra került a 3. Szeged Magdeburg ütközet is ebben az idei Bajnokok Ligája kiírásban, és hát az előző kettőnek nem volt különösebb tétje, múlt szerdainak viszont igen, tehát Szeged Magdeburg első találkozó a legjobb 4 közé jutásért a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.
A 6. percben jár a mérkőzés, és a Szeged 3-2-re vezet a Magdeburg ellen. Beköszönt még egyszer Garciendie, valamint ezekben a másodpercekben szerezte meg a Szeged a 3. gólját Borut Mackovsek révén. A túloldat Rágergén szerezte az első gólját a Magdeburgnak, majd Félix Klár legutóbb passzív helyzetből szerzett egy újabb gólt. Most pedig egy bejátszás Szausztrupnak, viszont ez hatalmas rugással kivédi Mikler Roland, természetesen Mikler véd először most a Szeged kapujában. A 7. perc is megkezdődik, Szeged Magdeburg 3-2. 10. perc legvégén Szeged Magdeburg 4-6. 3-2 gólos van a német együttesnél, Felix Klár, Gisli Kristiansson és Lagergén. Most pedig más, aki megszerzi a 3. gólját a mérkőzésre, az Gisli Kristiansson, úgyhogy most már 3 gól a két csapat között a különbség. A 11. percben Szeged Magdeburg 4-7. Nincs Jónak jó híre, a 17. percben jár a mérkőzés, továbbra is 4 gólos különbség, a Magdeburg 10-6-ra vezet a Szeged ellen. Próbálkozik a Szeged, de rengeteg zicsert hibáznak. Hernández nagyon jól véd a németek kapujában, úgyhogy ennyit erről egyelőre itt a kézilabdáról, tehát az állás 10-6 a Magdeburgnak a Szeged ellen. Egy labdaszerzés Sostarics elől, vele szemben Hernández, és ezt is belőli Mario Sostarics. Harmadik gólja a mérkőzésen, a 18. perc legvégén, akkor, amikor megkezdődik a 19. perces a mérkőzésen, a Szeged zárkózik, Szeged-Magdeburg 8-10 az állás. Itt a 20. percben jár a mérkőzés, és Szeged-Magdeburg 9-10. Ezt azért is emelem ki ennyire, mert 4 gól is volt a két csapat között. A németek 4 gól is el tudtak húzni, de Szmarászol újabb góljával és első góljával már egyre került a Szeged, egy gólos a különbség most, és Bennett Weigertnek időt is kellett kérni a rendi csapat vezetőedzőjének, úgyhogy érezte ő is a bajt. És most Fazekas Mátét látom, rendben volt. Sostaricsak le a szélre a labda, be tudja lőni Mário Sostarics, 4. gólja a mérkőzésen. 10-11 az állás, és ahogy eddig mondtam, a forgatókönyv az jó, kell egy gyors gól, és akkor ezt ki kéne védekezni 35 másodpercig, még ember hátrányban. A Magdeburg, Turint mutatják itt a képen, egy véd, egy lövés, egy védés 100%-on, természetesen leült, ahogy mondtam, jött vissza a helyére most Mikler Roland, és akkor a 23. percben a Magdeburg támadását figyeljük. Jön a szélről Mertens, aki eddig egy gólos a mérkőzésen, Magnusson a labdával jobb oldalt, most visszakerül középre a labda, Gisli Kristianssonhoz, parádésra játszik a mai mérkőzésen, viszont most eladja a labdát Szmarászon. Sostarisak előre, üres a kapu, faltolják, bedobja, és akkor kérem szépen, nem lesz 2 perc, nem. Mindegy is, a forgatókönyvben bejött, egyenlített a Szeged. 11-11 az állás. Itt pedig a Magdeburg vezet Hornke 7 méteresből szerzett góljával. 12-11-re a Szeged ellen a 24. perc legvégén, a 25. perc legelején, és Mackov se kapott egy 2 perces kiállítás, amiből van még hátra 1-0-5. Most pedig Fazekas Máté viszi végig a labdát, és Fazekas Máté gólt szerez. Visszatért a pályára, az ápolás követően jól van. Labda már a jobb oldalt, Garcián, de a Sostarics lép fel a jobb szélről. Fazekas Máté el kéne lőni, vidd végig, úgy van, állj, lebontott Hernández, kivédte, de már 7 méteres fújta be a játékvezetők. Akkor, amikor az állás Szeged-Magdeburg 13-15, jöhet egy időn túli 7 méteres az első félidő végén, és akkor érkezik a 7 métereshez Frimmel vele szemben Hernández. Frimmel első lóbál, nem dobja el, aztán pedig elteszi szépen Hernández lába mellett. Fontos ez az egy gól, 30 perc játékot követően Szeged-Magdeburg 14-15.
Megijedtem az elején, 10-5-ös előnynél a Magdeburg ellépett az első szakaszában, az elsőfélnek viszont egy 4-0-ás szakasznak köszönhetően, közben Tulin fog egy zicsert, és ezzel az X-ért támadott a Szeged. Két kihagyott zicser a
Pixegetnek,
a Sostarics zicser, illetve a 7 méteres, amit Frimmel kihagyott, azt jelenti, hogy ott van újra az X-ért támadhatna a Szeged, ezek nem férnek bele.
Maszkovszeg! Hát lefordul a védőjéről, és háttal a kapunak! Ez még akkor is gyönyörű, hogyha Musse gyors középkezdésből betalál. Borut Maszkovszegtől rekonstruáljuk, miközben Szmarászon gyors középkezdésből szintén a negyedik gólja Szmarászonnak. Hát ahogy lesz egy pici idő, ezt a Maszkovszeg gólt, most van idő, Gyuri.
Igen, kapott egy fautot, ahogyan egy-egyben megpróbált átmenni a védőjén. Háttal volt már a kapunak, és gyakorlatilag mielőtt leesett volna a
labdával. Ilyen vízilabdás, félsvéd csavar jellegű.
Tette, gyönyörű volt Mackovsektől, akiről egy pár évvel ezelőtt volt olyan szakember, aki úgy döntött, hogy ő védekező specialista, de most ha ez valóban így lenne, ilyen mozdulatot nem tudott volna csinálni. Hát
18-21 a mérkőzés állása, Szmarászon erősen lépés gyanús módon, de ez kit érdekel! 5. gólját szerzi stílszerűen legalább 5 lépésből most, de köszönjük a két szerb játékvezetőnek, hogy itt most nem ítélt semmit. Hát egy huszáros hajrá kellene, egy csípős szalámis hajrá kellene, de hát egyelőre a csípős szalámi besül a tartályba vagy a töltőbe, Lágerzén az, aki a második félidőben, a negyedik összességében a 6. gólját szerzi, hát pont egy Lágergrénnyi a különbség! Maszkovszeg!
Mit játszik Borut Mackovság, Gyuri? Mi volt ez?
Én Mackovságnak erre a góljára is kettőt adnék, meg az előzőre is.
De ez nem strandkés, alatt a bárcsak az lenne.
Bizony, hát gyönyörű, szépségdíjas gólok. A forduló gólja lesz az egyik, biztos vagyok benne.
De egy kicsit elmeséled, hogy te látod, a hallgatók nem.
Jobb átlövőből föltette a rőd, a labdát, és erre érkezett kínaira. Mackovság viszont nagyon rosszul
érkezett.
Próbáltam közérthető lenni, hogy ne kössél belém.
Asszertív mozdulatok voltak.
Térdéhez érkezett a passz, összeszedte, és így tette a kapuba.
Sajnos a kapuba teszi a labdát Gisli Christiansen is, negyedik alkalommal a mérkőzésen, nem akar csökkenni a különbség. Jön Rőd, aki jön Garciandia helyére. Magnus Abelvik a második gólját szerzi. Mi Rődként ismertük meg, de itt valahogy Szegeden Abelvik néven szereti, hogyha elhangzik a neve. Szegedi labdaszerzés, Sosteri, Sosteri Zicserben, gyere Mário, ott a gól! Super Mario, és a nyolcadik gólja! Sosteri is a gólt kell szereznie, ha az ég a földdel összeér, akkor is belövi! Sostarics ma is a szegediek legeredményesebbje, sőt a mezőny legeredményesebbje a maga 9 góljával. Na és akkor jön az utolsó 3 perc, 15 másodperc a mérkőzésen. Akkor, amikor a Magdeburg kezében a labda, 6 gólos különbség a vendégek javára. Tudtuk, hogy nehéz lesz. Az első félidő végén fölcsillant a remény, a másodikban viszont sajnos folyamatosan és fokozatosan nőtt a különbség. Összességében sajnos, tehát a realitás nyert az álmainkkal szemben a mai napon, és ez nagyon-nagyon fájó kimondani. Gisli Christiansen a 7. góljával pont 7-re alakítja a különbséget. Na, nálunk 12 másodperc van hátra. Egy csattanót szeretnék kérni, de nem olyan csattanót, sajnos szemtanúi voltunk, egy bődületesen nagy csattanónak idefelé jövett az M5-ös autópályán. Nem ilyen csattanó, de egy hálószaggatót egyébként el tudnánk viselni, egy óriási nagy Mackovság gólt például, vagy egy Szmaraszon találatot, Mackovság, Szmaraszon, vagy éppen Garciandia mellé lövi. A blokkról megy mellé, a sarokdobásra viszont már nem lesz idő. Gólos vereséget szenved az OTP Bank Fixeged együttese hazai pályán a végeredmény. Szeged Magdeburg 28-35.
Hát bizony csoda kellene, hogy a Szeged csapata történt során először ott legyen a négyes döntőben férfi kézilabdában. A Veszprém Gárdája már többször ott volt a négyes döntőben, bár még soha nem sikerült megnyerni a Bajnokok Ligáját. Nem szerepelt idén túlzottan jól a Gárda, hiszen mindössze 50%-os teljesítményt nyújtott az alapszakaszban, 7 győzelem, 7 vereség, ezzel 5. helyen végzett. Így mérkőzést kellett, párharcot kellett játszania a legjobb 8 közé jutásért, itt viszont a PSG-t maga biztosan ütötte ki, és azzal a Füchse Berlinnel találkozott, amellyel egy csoportban volt. A Füchse Berlin egyébként a csoportmeccsek során kétszer is legyőzte a Veszprémet, és végül is 11 győzelemmel és 3 vereséggel zárta azt a csoportot. Az elmúlt héten pedig megkezdődött a Veszprém-Füchse Berlin párharc csütörtök, az első találkozót Magyarországon vívták.
Eltelik 45 másodperc, és jön a találkozó első 7 méterese, amit majd Gröndal fog elvégezni.
Így van. Nézzük a norvégot, mire megy vele majd Appelgren, vagy ő mire megy Appelgrennel. És egyből lőtte, nem volt lövőcsel, hanem egyből a húzott alsóba, ezzel megszerezte a vezetést, tehát Gröndal lévén egy 7 méteresből a Veszprémi, a berlini együttes. Támadásban Len Martinovic, Eldera, Hesham, Pesmábek továbbra is a beállós, és a balszirem természetesen ott van Ugo Deska. A legeredményesebb játékosa a Veszprémnek a Bajnokok Ligájában az egyébként természetesen Remili, ő nincs itt. Rajta kívül Deska, illetve Hesham, akik dobogon vannak 71-71 góllal. Martinovic rávitte a falra a labdát, a passzcsel nem jött be, ott viszont Len beviszi, és szélről egy gyönyörű átemelés után már belekapaszkodik, bele piszkál a labdába. Miloszavjev szerencsére gól lett, és nincsen gyors középkezdés, mert pontatlan volt Miloszavjev kidobott labdája, kiment a veszprémi alapvonalon, és most kezdhetik el a második támadásokat a berliniek. A harmadik perc kezdetén 1-1.
Martinovic, Lövi el Hesám, Elderel Hesámnak középre a labda, jó bejátszás, Pesvábnak befordul, nem volt ott ember, és Pesvábek belőtte a kapuba a labdát, 8-9 az állás a 12. perc legvégén.
A baj az ezzel, ez a nagy rohanás meg a rengeteg góllal, hogy ez a Bundesligában a fixe játék, ehhez ő hozzá van szokva. Tehát, hogyha kevesebb is a védés, akkor is túl tudják lőni az ellenfelet. A Veszprém azért nem ehhez van hozzászokva, és nem feltétlenül csak egyébként Appelgren problémája ez, mert azért meglehetősen sokat zicserik tudnak kijátszani a vendégek, úgyhogy a védekezéssel is kéne valamit kezdeni, ami az utóbbi időben úgy tűnt összeállt. Oly, ez viszont egy fantasztikus sánc volt Gitzer lövésénél, és összeszedjük a kipattanót Elderánál a labda, de Gitzer azért még ott szemtelenkedett, úgyhogy nem tud rohanni igazán a Veszprém rendezetlen fal ellen. Azért befejezi, sem? Befejezi, de sajnos Miloszávjel megfogja, visszafelé indulnak. Na, nehogy Gitzer indul és belövi.
Nagyon-nagyon gyors a mérkőzés, negyedik gólya már Gitzelnek a mérkőzésen, és 10-8-ra vezet a Füchse Berlin.
Minden esetre 30 perc játék után Veszprém Füchse Berlin 17-20, nincsen semmi veszve, de a kapus teljesítménye, illetve a védekezéssel valamit kezdenie kell a Veszprémnek, mert így ezt a Füchse Berlint nem lehet megverni még itt a Van Arénában sem.
Wicklein ez belőle gyönyörű szépen, sajnos 22-19 a Füchse Berlinnek, és eladja a Veszprém a labdát a 36. percben, növelheti a Berlin az előnyét, és Wicklein egyébként a második gólját lőtte a mérkőzésen.
Középkezdés után Gitzel oda szemtelenkedett Hesámnak, Hesám megijedt tőle, megpróbálta áttemelni, de rossz irányban, és gyakorlatilag amikor lepattította a labdát, a felpattanó labda már Gitzel kezébe került ki. Xavi Pascal egyébként szerintem jól csinálja, muszáj valami kis nyomást helyezni a konfitás játékvezetőkre, mert, és most sárgát is kapott Xavi, mert hogy tényleg egészen furcsa felfogásban dirigálnak mai mérkőzésen, és legalább érezzék, hogy nem mindenki elégedett ezzel a felfogással. Egy Appelgren védés, és akkor mondjuk el, megint ketten védekeztek belül Gitzellel szemben, és csak 9-esre hozzák ki. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a Veszprém ellen, hanem egész egyszerűen össze-vissza fújogatnak. Lasse Andersson, megint valaki elszaladt, valaki nem találta meg a helyét ott védekezésben, Lasse Andersson meg. Ja kérem, ha adta hely, akkor felugrok és belövi. Megint 4-jel vezet a Berlin.
Jaj, egy gól a különbség még mindig az 55. perc legvégén, tehát 63 gól a találkozón, nagyon-nagyon sok. Martinovic végigviszi, ott a 64. perc, hogy egyenlét Martinovic, 32-32, figyeljünk, hú, Appelgren visszaért, Gitzel visszahúzta a kezét, egyenlített a Veszprém tehát újra.
Hát egy biztos, hogy ez, amit most látunk ezen a mérkőzésen, az a kézilabda ünnepe, ez simán elmenne egy kölni 4-es döntőben. És nem gondoltam őszintén évelem, hogy Veszprém erre a teljesítményre képes. Az, hogy Gitzel a 13. gólját is meglövi, arra sajnos már gondoltam, hogy így lesz. De a második félidőben gyakorlatilag Gitzel az egyetlen, aki szinte betalál a Füchse együtteséből. A védekezés valamit javult az első félidőhöz képest, de még azért mindig nem az igazi. De szerencsére azért most is csak egy góllal vezet, és 4,5 perc van hátra a találkozóból.
Rég volt már Füchse Berlin 7 méteres. Jó lenne most egy Appelgren védés, aztán pedig egy Veszprémi gól. Na gyerünk, Gründál, Appelgren. Gründál előbb, és Appelgren kirúgja a labdát! Úristen, milyen fontos védés most ez! Szűk másfél perc van még a mérkőzésből, egyel vezet a Veszprém, amiből lehet kettő is, és zúg az építők!
Dári és Cechte 9-10 méteren védekezik Hesem és Eldera felé. Martinovic, Dodic, Eldera. Kínai gól! Eldera feltette kínaira Martinovicnak, ő meg belőtte! Hát ő meg belőtte! Hát az óriási! Óriási! Bocsánat!
Hát ezt nem láttam jönni, ezt a figurát, hogy ez lesz majd itt. Tovább fél perc van hátra.
Csak annyit akartam, hogy ez mutatja azért az önbizalmat.
Hát ez 8. gólya Martinovicnak egyébként a mérkőzésen. És akkor jön a vendég időkérés 59-36-nál.
Megszakadt a Veszprém otthoni rossz sorozata a Füchse Berlin ellen, ugyanis Van Veszprém HC Füchse Berlin 35-34, pedig hát nem úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ezt akár meg is nyerheti a bakonyi alakulat, hiszen Milosavljev azért belekapált néhány labdába, sajnos a veszprémi kapuban sem Appelgren, sem Corrales nem találkozott a lövésekkel. Ennek ellenére nem nagyon tudott elhúzni a vendégegyüttes, amelyet azért talán nem meglepetés Gitzel, Anderson, illetve Aftegum húzott legalábbis a góljaikkal. Vezettek egyébként már 6-3-ra, és innen egyenlített a Veszprém 6-6, mert hogy Xavi Pascal rengeteg új taktikai elemet mutatott be támadásban elsősorban, hiszen a 7-6 elleni támadójátéknak a különböző verziói jöttek egybeállóval, kétbeállóval, 6-6 ellen beállós nélkül támadott a Veszprém, és mind-mind jól sült el, ezért is nem tudott elhúzni a Füchse Berlin együttese itt Veszprémben az első félidőben, mert azért ettől függetlenül a vendégegyüttes jól kézilabdázott Gidzelt pedig egész egyszerűen nem tudta tartani a Veszprém. Ennek is köszönhető, hogy a szünetben 20-17-re vezetett a Füchse együttese. Aztán a második félidőben jól kezdett a Veszprém, ráadásul megjöttek a védések Appelgréntől is, aki a második félidőben egészen parádésan kézilabdázott, de hát Gidzellel nem lehetett mit kezdeni. 25-20-ra és 26-21-re is vezetett a német együttes, és ekkor valami történt, hogy mi azt nem lehet tudni, összeállt egy csapásra a Veszprém védekedése, Appelgren pedig most már bravúrok egész sorozatát mutatta be. Támadásban pedig érkezett az a szerb Dodic, akinek a játékára lehet, hogy nem igazán készült Nikolaj Krikau együttese, mert hogy Dodic nem csak jól mozgatta a Veszprémet, hanem gólok sorozatát lőtte a második félidőben, 4 lövésből 4 gól lett. Így aztán nem csoda, hogy elkezdett felzárkózni a Veszprém, és Lem találatával az 50. percben 28-28 lett az állás. Ekkor azonban érkezett Gidzel, meg Dodic, 29-29, és az 53. percben Dodic góljával 30-29-re először vetetett a Veszprém. Gidzel megint megrázta magát, úgyhogy egy darabig 1-1 góllal megint a németek vezettek, akiknél azért Gidzelen kívül most már mindenki fáradni látszott. Appelgren nagyon fontos pillanatokban találkozott a labdával, Deszka 33-33-re egyenlített egy 7 méteressel, majd Martinovic 9. góljával 34-33-ra vezetett megint a veszprémi együttes. Sőt, Appelgren ekkor megfogta Gröndál 7 méteresét, az ellentámadásból pedig Martinovic betalált 35-33. Egy 7 méteres még jutott a vendég együttesnek is, az Tim Freyhofer belőtte. Így aztán a végeredmény Van Veszprém, Füchse Berlin 35-34. Egészen parádés, magas színvonalú mérkőzésen a Veszprém az idei szezonjának magassal legjobb játékát nyújtva, elsősorban persze támadásban, de a második félidőben védekezésben is előnyt szerzett, még ha csak egy gólos előnyt is a berlini visszavágóra, és tegyük hozzá, hogy az eddigi 3 berlini bajnokok ligája mérkőzésből 2-t a Veszprém nyert, csak legutóbb tudott nyerni hazai pályán a Berlin a Veszprém együttes ellen, hát ha valami csodára készül ez a veszprémi együttes Berlinben. Még egyszer, tehát a végeredmény Van Veszprém, Füchse Berlin 35-34.
Ennek a találkozónak a visszavágója csütörtökön lesz 3/4 héttől, és bocsánat, ennek a találkozónak szerdán lesz a visszavágója, szint 3/4 héttől, míg a Magdeburg-Szeged találkozót rendezik majd csütörtökön 3/4 héttől. Hát a Szegednek túl sok esélye nincsen a hazai vereséget követően, viszont a bizonyos Füchse Berlin-Veszprém mérkőzés május 6-án még nagyon izgalmas lehet, és izgalmas lesz a labdarúgó első osztályunk hajrája is. Az utolsó előtti forduló összefoglalója hamarosan jön itt a visszajátszásban 2026. május 4-én.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A hétvégén az utolsó előtti fordulót rendezték a Fizzligában, labdarúgó első osztályunkban. A hat találkozó közül kettő gyakorlatilag tét nélküli volt, három olyan találkozó volt, amelyen egyik csapat számára volt komoly a tét, és a hatodikon a Paks Debrecenen mind a két csapat számára. A pénteki napon az Alaegerszeg és a Puskás Akadémia küzdött meg egymással, ezen találkozó az Alaegerszegnek volt fontos, hiszen a hétvégén kupadöntőt játszó csapat még akár a harmadik helyre is beérhet a bajnokságban. Szóval a péntek az Alaegerszeg Puskás Akadémia, az utóbbi gárdának már minden mindegy volt.
Elvégezte a szabadrúgás közben a hazai együttes, és már Szendrei jöhet előre a bal oldalon, megjátsza Skribeket, Skribek tovább Maxwellnek, aztán megint Szendrei, szép az összjáték, Szendrei kiteszi a bal oldalra, ott López adhatja be, jön is a hosszú oldalra labda, egy fejes, és vezet az Alaegerszeg. Egy mintaszerű támadás végén a jobb hátvéd Csonka érkezik a hosszú oldalon, és ő fejeli be a bal hátvéd beadását. Tényleg nagyszerű volt, ahogy kombinatívan szépen végigvitte a felcsúti térfélen az Alaegerszeg, és jó volt López ballábas beadása. A hosszú oldalon pedig Csonka érkezett remekül, és Szappanos mellett a hálóba fejelt. 7. perc, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0.
Villám gyorsan megint visszakerült a labda a Zalaegerszegiekhez, akik aztán eladják Vittorinak a keresztpassza, nem volt pontos Csonka felé, és most már Lukács van a labdával, ő lépett be a Zalaegerszegi 16-oson belülre a bal oldalon, végül kisodrolott, de jól teszi előre, és megvan az egyenlítés, a minden igaz, és nem volt les. Visszarakta a labdát szépen német Andrásék felé, végül Nagy Zsolt volt az, aki még bele tudott egyet pöccinteni, és az ő labdája valahogy átjutott Gundel Takács Bencén, és végül német András volt, aki kiválóan robban be, jó csatárhoz méltóan, belepöckölt a labdába, és szépen bement oda a jobb kapufa mellé, úgyhogy nem sokáig vezetett az Alaegerszeg, de hát egyelőre egy kiváló mérkőzést láthatunk.
A labdát Csonka végül begyűjti, sátra teszi a leghátsó Lópeznek. López majd, hogy nem elrontja, aztán eladja a labdát, és ezzel indulhat a bal oldalon. A Puskás Akadémia Lukács már a 16-oson belül még egyet rajta. Lukács lő, gól, 2-1. Megfordítja a mérkőzést a Puskás Akadémia, és López azok után, hogy adott egy gólpasszt még a 7. percben, amivel megszerezte a vezetést az Alaegerszeg. 20 perccel később egy ki nem kényszerített hiba, Laci?
Hát ez egy elcsúszás volt, tehát úgy ki nem kényszerített hiba, de Ákpe Viktori nem csúszott elő, eladta a labdát, itt pedig elcsúszott a játékos. Hát erre nem tudom, hogy lehet figyelni, hát nyilván, amikor tudod, hogy csúszosabb a pálya, akkor máshogy támasztasz ki, de utolsó emberként nem csúszhatsz így el, mert nem támadtak akkor még meg. Ebből lett egy gyönyörű indítás, hát Lukácsot meg nem kell bemutatni, hogy milyen sebessége van, és válogatott szinten is már mutatta meg, hogy nemzetközi meccseken is milyen gólokra képes. Gyönyörűen lépett ki a bal összekötő helyén, nem érték utol, Gundel próbálta zárni a szöget, de körülbelül 7-8 méterről ballal fölemelte, hozzáért a kapus, de bement a bal sarokba labda.
Masseirász bejátsza Duarte-nek. Duarte vissza a 16-oson belülre Németnek, Német még egyet tovább, ez már helyzet, Masseirász középre, üres a kapu, Nagy Zsolt gól. 3-1-re vezet a Puskás Akadémia, kis szerencsével került oda Nagy Zsolt elé a labda, hiszen Masseirász középre lőtt próbálkozása, már lehet, hogy kapura lövés volt, és Gundel Takács ért bele, oda került azonban Nagy Zsolt elé, ő pedig az üresen maradt kapuba könnyedén bepasszolta a labdát. Ezzel a mérkőzés 79. percében már 2 gólos a Puskás Akadémia előnye. Lehet, hogy beadás volt ez Masseirásztól, de igazából lényegtelen. Ami számít, az az, hogy Gundel Takácsról felcsúti szempontból szerencsésen pattant a labda oda Nagy Zsolt elé, ő pedig 3 méterről bepofozta a labdát az üresen maradt kapuba. Időközben véget ért a mérkőzés, és egyre távolabb a bronzéremtől az ETE, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3.
Ezzel az Zalaegerszeg komoly lépés hátrányba került a bronzéremért vívott harcban, de még egyszer mondom, a hétvégén kupadöntőt játszik a Ferencváros ellen, és a kupadöntő győztese az Európa Liga selejtezőben indulhat, még a bajnokság harmadikja csak a Konferencia Liga selejtezőjében, úgyhogy az Zalaegerszegnek még Zalaegerszegre még várnak nagyon komoly feladatok a folytatásban. Az MTK-ra és a Nyíregyházára viszont már nem nagyon, sőt már a hétvégi mérkőzésük sem bírt komolyabb tétel, hiszen mindkét csapat távol került a kieső zónától, és mindkét csapattól távol van a nemzetközi kupaindulást érő helyek valamelyike, úgyhogy kedélyes nyugodt mérkőzést játszhatott szombaton az MTK és a Nyíregyháza.
Tiáni a 23. percben az ötös vonaláról egy jobboldali beadás Jovanovtól, és a jobboldali kapufának fejelte a labdát. Hát most már tényleg majdnem megszerezte azt a gólt, azt a nyolcadikat, ami egyelőre bennmarad a nigériai támadó zsákjában, vagy lábában. A lendület azért alább hagyott most az elmúlt 5-10 percben. Na, egy jó passz Katától a 16-oson belül átrok, ballon ellövi! Oldalálló. Nem gól, pillanatra úgy nézett ki, de nem talált el valójában a kaput átrok Zalám. Vándorol a labda, az MTK játékosok pedig tartogatják. Kata az, aki egy passz erejéig átrokot találja meg, majd aztán hátra Kádárhoz. Nem feltétlenül tudja előre tenni úgy a labdát, hogy van üres ember. Bár most Németh Krisztián indítja a 16-oson belül. Németh onnan ellövi, gól! Vezet az MTK, és nincs les, úgyhogy Németh Krisztián utolsó hazai bajnoki mérkőzésén ad egy gólpassz Németh Hunornak, aki a bal sarokba gurítja a labdát Alamartin mellett. Vezet az MTK a találkozó 53. percében. Jön a beadás a középre, Tiáni fejét találja meg, és egy nagy védés Hegyitől. A bal sarkot figyelte a nigériai, hogy oda bólintja a labdát, ez meg is történt. Ki tudta tenyerelni Hegyi? Óriási védést. A találkozó állása pedig 1-0, most Molnár Ádi jön be, és már a 16-oson belül kapja a labdát, ismét be középre, Armalász, kijön a labda, és átrokhoz nem jut el, bele tud valahogy kapni Katona Levente. Azért érkezik még a hazaiaknál Plüsek, hú, de rég volt ő már, nem is az, hogy pályán, hanem a köztudatba. Viszont Németh Krisztiánnak ennyi volt, ez az utolsó mozzanata, ez volt az utolsó lehetősége, az a beadás, ami végül nem jutott el a csapattárshoz. Lezárja a pályafutását az MTK labdarúgójaként itt az új Hidegkuti Nándor stadionban. 155 bajnoki mérkőzés az MTK színein belül, 57 gól, 37 gólpassz, mert a mai nap azért mégiscsak Németh Hunort ő indította, ezt hozzá kell tenni, be kell rakni a közösbe, de összességében 397 mérkőzésen van, 121 gólja és 78 gólpassza. Állva tapsolja meg a közönség az egykori válogatott labdarúgót, aki, ahogy korábban említettem, nem volt magyar bajnok, mert az MTK-val csak ezüstérmet ért el a 2006-2007-es idényben, de a válogatottal eljutott az Európa-bajnokságra 2016-ban, ott volt az osztrákok elleni mérkőzésen, szinte végig a pályán, illetve a portugálok elleni 3-3 alkalmával csereként lépett pályára. 4 gólja van a nemzeti együttesben Kazaksztán ellen, ez volt a legutóbbi 2018-ban egy barátságos meccs, EB-selejtezőn a görögök ellen 2 is lőtt, és az észteknek VB-selejtezőn 2013-ban tudott betalálni, 37 meccsen 4 gól Németh Krisztián neve mellett. Hát ennyi. Azért egy több mint 20 éves pályafutás zárult le. 89. perc. A 16-oson belül egy szabálytalanság Beriashvili. 11-es. A Sparinak. Elesik Temesvári a 89. percben. Nagyon látványos volt. A georgiai ott hagyta a lábát. Tiáni a labda mögött a 90. percben. 11-est végezhet el 1-0-as MTK-s vezetésnél a Spari. Tiáni ellövi, és be a kapuba a jobb oldalba. 1-1 a 90. percben. Tianival szemben még harcolt, az utolsó pillanatok egyike lehet a mérkőzésből, a nigériai beadja a labdát. Kwasina van középen, és kijön a labda róla a Hegyiről, és aztán gól! Ha csak nem Kwasina gólja érvénytelen. Most ez már vége. hát végül akkor maradt az, ami. Szóval a lényeg, döntetlennel búcsúzott a Hungária körúttól német Krisztián, MTK Nyíregyháza 1-1.
Hát ennek a találkozónak nem volt különösebb tétje, mint ahogy a Kazinc Barcika Kisvárda meccsnek sem. A Kazinc Barcika már hetekkel ezelőtt elbúcsúzott az első osztálytól, a Kisvárda pedig maga biztosan bennmaradt. Természetesen azért ezzel a meccsel is foglalkozunk.
A Kazinc Barcika megszerezte a szezonban az első hazai győzelmét itt a 32. fordulóban, egy fordulóval a vége előtt. Kazinc Barcika Kisvárda tehát 2-1. A 21. percben egy bedobás követően Könyvessől átcsorgott a labda, aztán a várdai védő Radmanovac fejelte rossz helyre, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját nem tudta hárítani Popovics kapus, nagy góllal szerzett vezetést a Barcika. A 38. percben Schusternek volt egy lehetősége, komoly kontrát vitt végig a Barcika, de Schuster jócskán mellé lőtte. A 45+2. Percben Barcika lőtte a második szögletét, Deutsch ballábbal tekert, betekert labdája nagy zsombor fejét megtaláltam, ő pedig a kapuba bólintott, 2-0. A második félidőben egészen sokat cserélt Révész Attila Kisvárda vezetőedzője, Bíró és Novotny jó cserének tűnt, és Bíró is próbálkozott többször, sőt Novotnynak volt egy beívett labda, amit nem tudott egészen jól rábólintani a kapura, de egyébként a 63. percben Bíró beívelését be tudta fejelni Novotny a kapuba, így tehát 2-1-re kialakult a végeredmény. Hatalmas lejtőben egyébként a Kisvárda, ez most már sorozatban a 7. nyeretlenül megvívott bajnoki sorozat, amit magáénak tudtat Révész Attila csapata. Az viszont örömhír a már biztos kieső Kazinc Barcikának, hogy megszerezte az első hazai győzelmét itt a DVTK arénában, és szép búcsút adhatott a szurkolóknak itt az otthoni környezettől. A végeredmény tehát Kazinc Barcika Kisvárda 2-1.
Na és akkor jöjjenek a nagy tételbíró mérkőzések. A forduló előtt a Győri Eto volt az első helyen, egy ponttal előzte meg a Ferencváros csapatát, így a győriek egészen pontosan tudták, hogyha hátralévő két találkozójukat megnyerik, akkor 2013 után ismét magyar bajnoki címet szerezhetnek. Szombaton a Diós Győr csapatát fogadta a Győr, azt a gárdát, amely már a Kazinc Barcikához hasonlóan elbúcsúzott az első osztálytól.
Egy Edda idézettel üzent az Eto szurkoló tábor a csapatnak. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Én ezt hozzátéve, hogy két győzelemmel lehet berúgni ezt a kaput, és hát azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen kétfajta motiváció, bajnoki cím kontra becsület, nagyjából így lehet felírni ezt a mai mérkőzést a két csapat szempontjából.
Bánáti cselez a ballába felé, jön át a hosszúra a labda, és Sőn megszerzi a vezetést a Győrnek. A 33. percben jobb oldalon Bánáti csinál meg egy cselt, az erősebbik jobb lábáról a ballába felé cselez, a hosszú irányába adja a labdát, Sőn pedig remekül előzi meg emberét, nem figyeltek a győri bal szélsőre, és ezzel az egyébként válogatott játékos a hosszú alsóba fejeli a labdát, a kapufát is érintette a próbálkozása, de jó irányba pattant a győriek szempontjából a kapufáról a labda, vezet a Győr. Most viszont kap egy remek labdát, Stefúj 16 méterre a kaputól, ott tovább teszi Sőnnek, Sőn bepasszolja, és középen Bembuali megszerzi a második győri gólt. A 44. percben, még a fél időben, az öltözőbe vonulás előtt megduplázza előnyét a Győr az Eto Parkban. 2-0-ra vezet most már a bajnokaspiráns a DVTK ellen. Kihúzódik ide most a bal szélső hátvéd pozíciójába egészen, és Macsó pedig följebb tolódott egy eladott labda, Bembuali Sőnhöz passzol, eldöntheti a mérkőzést is Sőn, és meg is teszi talán, bár még nagyon sok hátra van, de a harmadik győri találatot is Sőn Szabolcs jegyzi. 3-0-ra vezet a Győr, alig telt el 2 perc a második félidőből, amikor egy felelőtlenül eladott labdát követően Bembuálihoz került a labda, és aztán ő pedig remekült áll a Sőn elé, ő pedig a kapujából kiérkező Bánegyi mellett okosan a hosszú, tehát a bal alsóba gurította a labdát. 3-0-ra vezet a Győr.
És mellette már, mint Bíró mellett, Bumba a jobb oldalon. Be lehet adni, be is adja. Bembuali elmegy, Sőn akár a harmadikat rúghatja, inkább kiteszi, egy visszacsel, és ott a negyedik győri gól. Ez egy öngól volt, és ha jól látom, Stefúj ballal kapura rúgta, hogy melyik Diós Győri játékosról pattan be, azt most innen nehéz megmondani, de az biztos, és azt mutatja itt Olasz Gergő kollégám valószínűleg a visszaérkező Farkas Ruberről, hát nem egy szerencsés bemutatkozás, de hát ez az éve a Diósgyőrnek, hát erről szól szinte a bal szerencséről. 4-0-ra vezet az Eto a Diósgyőr ellen, és az már egészen biztos, hogy az utolsó pillanatig, ha csak holnap az Újpest le nem győzi a Ferencvárost, egy nagyon izgalmas labdarúgó NB1-et láthatunk. 4-0-ra vezet tehát az Eto a 67. percben. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is a tabellán, ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diósgyőr együttesét.
Hát a két fontos találkozójából a Győr az elsőt megnyerte. A Diósgyőr ellen folytatás majd két hét múlva, hiszen akkor ér véget a bajnokságunk. Folytassuk a visszajátszást 2026. május 4-én egy olyan meccsel, amely mindkét csapat számára nagyon-nagyon fontos volt a bronzérem szempontjából. Paks Debrecen. A Debrecennek 3 pont előnye volt a Pakssal szemben, vagyis döntetlen esetén jó pozícióba került, győzelem esetén megszerezte volna a bronzérmet, ellenben paksi győzelem esetén szinte biztos, hogy a Paks lesz a bronzérmes. Ezt na hallgassuk meg, hogy milyen volt az igencsak paprikás Paks Debrecen találkozó.
Közben Hán kap egy labdát a 16-oson belül, oda is pörögeli a labda, és egy debreceni kezet is érintett egyelőre. Úgy néz ki, de a játékvezető mondja a játékosoknak, hogy nyugodjanak meg egy kicsit. Az is lehet egyébként, hogy Hán már lesen tartózkodott akkor, amikor jött az irányába a hosszú indítás, minden esetre 11-est nem ítélt a játékvezető. Egyébként a mai mérkőzés bírója Bognár Tamás lesz, a két asszisztense Belica Bence Péter, valamint Szalai Dániel, a tartalék játékvezető Kovács Imre, és a teljesség igényével élve Berke Balázs foglal helyet a videóbíró szobában, akinek az asszisztense majd Húzás Balázs lesz. Két BB tehát a videóbíró szobában, egy BB a stúdióban, de most inkább Szalai Kristófhoz.
Azért olyat nem tudom, hogy látott-e már valaki, megélte már valaha olyat, 12 másodperc után kezdezés miatt 11-es egy NB1-es találkozó. Most erre várunk, emiatt áll a játék.
És kihívják Bognár Tamás játékvezetőt, hogy vizsgálja meg az esetet. Ez általában akkor történik meg, amikor a videóbíró szobában másképpen látják az esetet, mint ahogyan a pályán tartózkodó játékvezető tette. A játékvezető úgy döntött első blikre, hogy nem ítél büntetőt, de kihívták őt. Ami pedig azt jelenti, hogy a videóbíró szobában Berke Balázs és Búzás Balázs úgy ítélte meg, hogy ez bizony 11-est ér. Hamarosan kiderül, hogy mi lesz ennek a vége.
A labda mögött nem Böde Dániel, nem Bindekker, nem Pop Kristóf, hanem Horváth Kevin. Na nézzük, Horváth Kevin nekifut a labdának, és belövi! A mérkőzés 5. percében megszerzi a vezetést a Paksi FC, a gólszerző Horváth Kevin 1-0-ra vezet a hazai csapat a Debrecen ellen. Kucsák Balázs jobb keze az égbe, balla pedig rúgja a szögletet hamarosan, amint elindul bent a figura. Szűcs oda megy hozzá kicsibe, Zsuzsák nem kér belőle, most jön középre a labda, hát a hosszúra van fejes, le is csorog a labda, és ott az egyenlítés! Hát ez hihetetlen! Lang Ádám, a gólszerző a 7. percben már 2 gólt lát itt a Paksi Aréna, a Paksi Stadion közönsége. Hihetetlen, hogy micsoda kezdés, 2 találat, 6 perc alatt is, hogyha levesszük azt a 2-3 percet, amit videóbírózással töltöttünk, azt is lehet mondani, hogy nettó 2-3 percnyi játékidő után láttunk 2 gólt. Rapid kezdés, 6 perc játék után Paks Debrecen 1-1.
Kovácsik előre bombázta a labdát, viszont a csapattársa, a Paksi jobb szélső Bévárdi nem tudta megszelídíteni. Hán labdát szerez, és aztán sarokkal remekül hagyja, ott Windeckernek középen érkezik Böde, eljut hozzá a labda, és megint vezet a Paks. Böde elcsúszik a gól öröm közben, de ez nem számít. Egészen biztosan szabályos találat született a 25. percben. Megint vezet a Paks, 2-1-re ráadásul a Debrecen ellen. Szenzációsan tálad sarokkal Hán Windecker elé, aki pedig önzetlenül a 16-oson belül már akár el is lőhette volna éles szögből, de ő inkább Böde Dániel elé tálad, aki pedig az ilyen helyzeteket nem puskázza el. A kapuba lőtte ráadásul annak a bal oldalába, itt tehetetlen volt a debreceni kapus Erdélyi, és akkor ismét vezet a Paks, de ezúttal már 2-1-re a Debrecen ellen.
Támad a Debrecen, Kusnyér beadása jobb oldalról, ott egy fejes, tovább csúszik a labda, és egyenlít a Loki! Szinte a semmiből Gereiro húzódott fel a támadással, és hiába ballábas a Lokinak a bal hátvédje, nagyjából 5 méterről, az 5-ös csücskéről jobb elsővel gurít a hosszúba, meglepve ezzel, sőt legyőzve ezzel Kovácsik Ádámot, a Paks kapusát, úgyhogy amikor mi már összegeztük itt az első fél időt, szinte már zártuk az első 45 percet, akkor jön Gereiro, és megszerzi a Debrecen újabb egyenlítő találatát, úgyhogy hiába vezetett a Paks sokáig 2-1-re, az első fél idő legvégén Gereiro góljával 2-2-re módosul az állás. 14-es Sia Erik lesz bal lábbal a jobb oldali szögletzászló. Na nézzük, hogy esetleg Böde Dániel fejét megtalálják. Sia most száll középre a labda, át a hosszúra nem Böde, de oda kelé, oda pattant elé, és ott a gól! Hát pont mondtam, hogy vajon Böde Dániel? Nem, nem ő szerezte. A gólszerző 22-essel Windecker József újra vezet a Paksa 65. percben, nem áll meg a gól zivatar, a gól zuhatag a második félidőben sem. A mérkőzésen harmadjára is megszerzi a vezetést a Paks. Egy szöglet után, amit sietekert középre, át a hosszúra, és egy óriási nagy kavarodás után Windecker elé pattant a labda, aki nagyjából 2 méterről, 3 méterről a rövidet. Jó az indítás, Papp Kristóf sarokkal elegánsan vissza Siéhez, ő már át Zekéhez. Zeke, jön a beadás, át a hosszúra, Bödét keresi, nem találja meg, Szendrei, lecsorog a labda, ott a lövés, és ott a gól! Megvan a negyedik Paksi találat, a gólszerző pedig Sierik 14-es számmal, aki teszi a labdát a meze alá, a gólpaszt pedig Szendrei adta, lehet, hogy Zeke Bödének szánta azt a beadást, végül Szendrei nyerte meg a fejpárbajt, és a gólt pedig Sia Erik szerzi.
Zeke még egy szép csemegcsenes, egy lövés, egy óriási góllal zárja a találkozót Zeke. 18 méterről Zeke góljával gyakorlatilag a Fiesztát is megkezdheti. A Paks együttese 5-2-re kiüti a Debrecent a Fizliga 32. fordulójában a Paks. Zeke kapott egy jó labdát, nagyjából 25 méterre a kaputól, a bal lába irányába vette át. Egyébként ő egy bal lábas játékos is, de a jobb lába irányába cselezett, aztán jobb lábbal egy elképesztően nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Esélyesen volt Erdélynek a hárításra. Eldönti a mérkőzést a Paks, 5-2-re nyer minden bizonnyal majd.
Ez azt jelenti, hogy az utolsó forduló előtt a harmadik helyzet Paksnak és a negyedik Debrecennek 50-50 pontja van. Hogyha a két csapat azonos pontszámmal végez, akkor a Paks szerzi meg a harmadik helyet, mert több győzelme van egyel. A Paks egyébként az utolsó játéknapon Miskolcra utazik a már kiesett Diós Győrhöz, úgyhogy minden esélye megvan rá, hogy egy győzelem esetén megszerezze a harmadik helyet, győzelemmel biztos, hogy megszerzi, de még akár vereséggel is megszerezheti. Ez persze egy hosszabb számolgatásnak az eredménye lesz. Egyszerű a dolog, hogyha nyer a Paks, akkor egészen biztos, hogy bronzérmes, bármit csinál a Debrecen, illetve az az a Zalaegerszeg mögötte, amely 2 ponttal gyűjtött kevesebbet. A Ferencvárosnak pedig mindenképp pontot kellett szereznie a vasárnapi derbin az Újpest otthonában, mert hogyha kikapott volna, akkor a Győr már egy játéknappal a vég előtt bajnok. Természetesen azért a Ferencváros nem csak emiatt készült nagyon erre az újpesti vendégszereplésre, hanem a presztízs miatt is.
Kanikoszki éveli a hosszú oldal felé, van is egy lövés Grubertől, majd a fejes, vezet a Ferencváros Zakariassen találatával a mérkőzés 19. percében, vendégelőny. Jó volt a visszatett labda, talán Gruber volt az, aki átrúgta a hosszú oldalra, ott pedig üresen maradt Zakariassen, és a kapu üresen maradt jobb oldalába rúgta a labdát. Egy oldalszabadrúgást követően vendégelőny tehát az Újpest-Ferencváros mérkőzésen. A 20. percre Újpest FTC 0-1. Van, hogy aztán csak feléveli, elég rosszul lesz, oda-oda maga biztosan merre veheti. És az oldalvonal mellett megjátsz a Josephet, Josephát is tudja venni Fiola mellett, és remekül adja vissza oda-odának, oda-oda, nagy lendülettel indul az FTC, Kanikoszki ellői messziről, nagyon nagy gól! A 40. percben 2-0-ra vezet a Ferencváros, Kanikoszki 20 méterről, kissé jobbról, óriási erővel lőtte a labdát a bal felsőbe. És az egész onnan indult, hogy Banai nagyon rosszul ívelte fel a szabadrúgást, odábra maga biztosan merre vette, összejátszott Josephfel, majd remekül játszotta meg Kanikoszkit. Osváth is indult nagy helyzetben itt a jobb oldalon, Kanikoszki azonban a lövés mellett döntött, és jól tette, hogy így döntött, mert hogy irgalmatlan nagy gólt lőtt.
bal oldalon, oda-oda fordul vissza, már a 16-os közelébe cipeli Gruber, Benyesi, József lő, ez pedig bepattan. József megszerzi a Ferencváros harmadik gólját a mérkőzés 48. percében, aztán az újpesti szurkolótábor előtt ünnepel József nem túl sportszerűen. 3-0-ra vezeti imáron a Ferencváros, Gruber és József összjátéka után a francia játékos kapásból lőtt a hálóba, és ezzel tehát lehet, hogy végképp eldőlt a derbi a Szusza Ferenc stadionban. Megszerezte a negyedik gólt a Ferencváros, József duplázott. Gruber forgatta meg Stronátit a felezővonal közelében a jobb oldalon. Nem tudta szerelni őt a cseh válogatott védő, mármint azt a Grubert, aki aztán mélységből indította Józsefet, aki les határon lépett ki, de szabályos körülmények között, és az elé hulló labdát a 16-oson belülre érve bevágta a léc alá egy elegáns mozdulattal József. Ezzel tehát most már 4-0-ra vezet a Ferencváros az Újpest otthonában.
Újpesten izgalmasabb, ami a lelátón történik. Még mindig 4-0-ra vezet a Ferencváros, de áttörték az újpesti ultraszektor szurkolói az oldallelátók felé vezető kerítést, és szerintem legalább százan, de lehet, hogy több százan indultak el ott a felső sorokban a vendégszektor felé, és most épp ott a biztonságiak próbálják őket visszaszorítani, hogy maradjanak távol a ferencvárosiaktól. A rendőrök is megjelentek ott a vendégszektor környékén. Közben egy pirotechnikai eszköz, egy fáklya a pályára került, Sonka Bence azonnal meg is szakítja a játékot a 77. percben. Elég komoly indulatok szabadultak itt el az újpesti szurkolók részéről.
Abufáni még a kapu felé éveli, Banai behullik. Abufáni szabad rúgás góljával 5-0. Hát ez kísértetiesen hasonlít arra a gólra, amit Akolácsa szerzett a DVTK ellen néhány héttel ezelőtt. Itt most ezt Banai nézte el, a DVTK kapusa akkor Megyeri volt, és behullott a bal felső sarokba. Abufáni megrúgja az ötödiket.
Ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5.
A mérkőzés után Farkas Márton a Ferencváros vezetőedzőjével, Robi Kinnel beszélgetett.
Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben láttam a csapata igazi erejét?
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
A gólok nem csak minőségiek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült kettővel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakariás Szent meg Kanikovszki talált meg be, mert ő a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kérezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezetőgólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben, időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
Jó, Robi Kín, a Ferencváros vezetőedzője, és az utolsó forduló előtt az a helyzet a Fizligában, hogyha a Ferencváros az utolsó játéknapon több pontot szerez, mint a Győr, akkor a Ferencváros a bajnok. Amennyiben a Ferencváros nem szerez több pontot, mint a Győr, akkor 2013 után a Győr lesz a magyar bajnok. A Győr egyébként Kisvárdára megy, a Ferencváros az Alaegerszeget fogadja. A harmadik hely tekintetében pedig, hogyha a Paks több pontot szerez, mint a Debrecen, akkor mindenképp a Paks szerzi meg a
bronzérmet. Hogyha mind a Paks, mind a Debrecen kikap, és a Zalaegerszeg nyerni tud az Üllői úton a Ferencváros ellen, akkor viszont a Zalaegerszeg szerzi meg a harmadik helyet. Tehát reálisan most úgy néz ki a dolog, hogy Paks, Debrecen, Zalaegerszeg lesz a sorrend a harmadik, negyedik, ötödik helyen. Az első helyet illetően pedig már elmondtam az esélyeket. A bajnokság utolsó fordulójára két hét múlva kerül sor, addig jön a kupa döntő a Ferencváros és a Zalaegerszeg között. Hát ne tőlem kérdezzék azt, hogy miért előzi meg a kupa döntő a bajnokság utolsó fordulóját, egészen vicces a dolog. Tőlem viszont csak a köszönet jár az önök irányába, hogy meghallgattak minket az elmúlt két órában. Ez volt a visszajátszás 2026. május 4-én. A két társszerkesztő Cserjés Bendeg Úz és Tóth Csongor, továbbá a két hangmérnök Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.